Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 2-án csütörtökön, Töröcsik Zsolt vagyok. Változóan felhős idő lesz ma, 28 fok körüli csúcsértékekkel, napközben záporok és zivatarok is kialakulhatnak. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
Tegnap kora este szélviharokkal érkezett meg a lehűlés, több helyen jelentős károk keletkeztek.
100 000 forintos iskolakezdési támogatást kap több 100 000 család, közölte a miniszterelnök.
Már 2200 áldozata van a venezuelai földrengésnek, 7 napos nemzeti gyászt rendelt el az elnök, mondjuk a részleteket. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok, a legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.
Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntött el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát.
Másodfokúra mérsékelt a vízkorlátozás szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű.
A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködés és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel.
A hőség miatt soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál, közölte a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke.
Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, több településen kritikus helyzet alakult ki, az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul az alacsony talajvízszint miatt sokan nem a fúrt kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. A szövetség elnöke szerint az elavolt vízhálózat átfogó felújítására lenne szükség, ennek költsége elérné az 1000 milliárd forintot.
A következő hullám, hogyha érkezik, nagy bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni.
Újabb rendkívüli parlamentülés kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex.
Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán.
Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családját segítik a hozzájárulással, a kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást.
Jelentős változások léptek életbe a budapesti parkolási rendszerben, emelkedtek a díjak, és ezentúl készpénzben nem, már csak alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással lehet a parkolásért fizetni. A változástól az üzemeltetés költségeinek jelentős csökkenését várja a főváros. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Harcsás Gergely összefoglalója.
Applikációval parkolok már elég régóta, úgyhogy igazából az egyetlen dolog, hogyha ismeretlen helyen állok, akkor maximum leolvastam a kódot, hogy hol kell parkolni, és az gyorsabban, de nem fognak hiányozni különösebben.
Statisztikák szerint az autósok több mint 90%-a már eddig is telefonon keresztül rendezte a parkolási díjat a fővárosban.
Gondot okoztak a pénzérmék, ott, amikor nem volt jó az automata, mégis megbüntettek, rengeteg utánjárásra tudtam tisztázni csak a dolgot.
A szerdán életbe lépett rendelet alapján több mint 3000 automatát számolnak fel Budapesten. A döntés hátterében főként gazdasági okok állnak, emelte ki Kis Ambrus, általános főpolgármester helyettes.
Ezeknek az üzemeltetése jelentős összeget emésztett fel a parkolási bevételekből, amit hozzáteszem, főképpen a kerületi önkormányzatokhoz jönnek be, nem pedig a fővároshoz.
Borbé Zoltán, közlekedési szakjogász a közmédiában azt mondta, a telefonos parkolás eddig sem volt mindig zökkenőmentes, és emiatt sokszor pótdíjat kell fizetniük az autósoknak.
Ilyenkor a parkolási társulások azt mondják, hogy ez a mobil szolgáltató és az ügyfél dolga, tehát hiába nincs szolgáltatás, akkor is az ügyfélre terhelik a pótdíjat, és nagyon nehezen nyerhetők ezek a perek. Egyébként most is lehet fizetni az ügyfélszolgálaton is, de alapvetően most már az SMS, illetve az applikáció az, amivel fizetni lehet.
Ezzel párhuzamosan emelkedtek a parkolási díjak Budapesten. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lett egy óra parkolás. Változik az éjszakai közösségi közlekedés rendje is. Júliustól első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot az utolsó metrókhoz igazodó csatlakozásokkal.
24 órás tömegközlekedést vezettünk be Pest megye volán buszjáratain július 1-től, hogy mindenki haza tudjon jutni.
Jelezte a közlekedésért is felelős miniszter. Vitézi Dávid az elővárosi járatokat érintő változásokra is kitért a közösségi oldalán közzétett videóban.
Budakeszire, Törökbálintra, Budaörsre, Pécel irányába, Gödöllő irányába vagy Szentendre irányába lesznek közvetlen a belvárosból, a Deák Ferenc térről induló kékbuszjáratok, Sziget-Szent Miklós felé, Gyál felé, Hüvösvölgy, Nagykovácsi vagy Solymár felé is, illetve több más irányba javul az éjszakai buszközlekedés minősége, több járat lesz, jobban csatlakoznak az utolsó metróhoz, és a belvárosból számos fontos agglomerációs irányba azzal lehet menni.
A parkolási tudnivalókról a budapest.hu oldalon, míg a közösségi közlekedéssel összefüggő változásokról a BKK és a MÁV csoport honlapján lehet tájékozódni.
A Mi Hazánk mozgalom szerint továbbra is biztosítani kell a készpénzes fizetés lehetőségét a parkolásnál.
Balogh Csaba, az ellenzéki párt budapesti vezetője hangsúlyozta, a készpénzfizetés Magyarországon alkotmányos jog, ami minden autóst megillet, ezért a Mi Hazánk nem fogja hagyni, hogy ennek a lehetőségét a jövőben háttérbe szorítsák.
Ez az intézkedés arcú csapása a külföldről autóval érkező turistáknak, a vidéki embereknek, akik autóval érkeznek Budapestre, és azoknak az embereknek is diszkriminál, akik nem rendelkeznek okos eszközökkel, okos telefonnal. A főváros kerületeinek többsége jól tudja, hogy ez alkotmány ellenes, éppen ezért, ha ma szeretnénk készpénzzel parkolni, sok-sok kerületben ezt ma ugyanúgy megtehetjük a parkolóautomatáknál.
Megnyitott az árasztópart Szabadstrand Budapesten. A Dunaparti fürdőhely tavaly jött létre, és a szezon sikere miatt idén jelentősen bővítették. A fürdőzésre kijelölt partszakasz már 100 méter hosszú, így 5-ször nagyobb a korábbi területnél.
Karácsony Gergely főpolgármester a szezonnyitó ünnepségen arról beszélt, hogy az elmúlt évtizedekben kissé háttérbe szorult a Duna szerepe. Most azonban szeretnék újra közelebb hozni a város lakóit a természethez, és a különböző fejlesztésekkel pedig megerősíteni a köztük lévő kapcsolatot.
Nagyon fontos az a kezdeményezés, amit a 14. kerület megalkotott, ahol a magánberuházókkal sikerül megállapodni arról, hogy a Duna partszakasz az tulajdonképpen egy közterület legyen. A főváros ugyanilyen szellemi megállapodást kötött a 13. kerületben, ahol egy nagyon-nagyon jó minőségű és mindenki által használható Dunaparti szakasz lesz. Illetve nagyon-nagyon fontos célunk a pesti alsó rakpartnak a zöldítése. Erre eddig terveink voltak, meg ígéretek arról, hogy európai uniós forrásból ezeket meg is lehet csinálni.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közötti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök.
J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormózi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához.
Fokozódik a feszültség Törökország és Izrael között, miután a zsidó állam hivatalosan is népirtásnak minősítette az első világháború alatti örményeket ért atrocitásokat.
A török elnök felháborítónak nevezte az izraeli határozatot, amelyet kategorikusan visszautasított. Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, a török történelemben soha nem történt népirtás, Izrael ellenben szerinte több mint 70 ezer palesztint ölt meg az elmúlt pár évben. A számok vitatottak, a legtöbb történész azonban abban egyetért, hogy 1915 és 1917 között mintegy másfél millió örményt ölhettek meg az Oszmán Birodalomban.
7 napos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, akiknek a száma már több mint 2200-ra nőtt.
A dél-amerikai ország elnöke emlékeztetett, az egy héttel ezelőtti természeti csapás után 50 000 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a higiéniai körülmények és a tömeges elvándorlás miatt. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segély összegét.
Már a helyszínen segíti a venezuelai földrengés károsultjait a Baptista Szeretetszolgálat mentőcsapata. 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is magukkal vittek Caracasba, ezzel is segítve az ott élő magyarokat.
Szabó Márk, a szervezet marketing igazgatója és nemzetközi projektkoordinátora a Krónikának a helyszínről elmondta. 3 fős csapatuk a helyi partnerszervezettel közösen humanitárius és egészségügyi feladatokat lát el a következő napon.
Azokon a területeken fogunk dolgozni, ahol a legnagyobb károkat okozta a földrengés. Egészségügyi személyzetünk a következő napokban igyekszik a helyi kórházakban segíteni, és a megfelelő gyógyszerek beszerzésében, illetve egészségügyi ellátásban tehermentesíteni a helyi orvosokat.
Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűzütött ki egy 3. emeleti lakás erkélyén.
40 embernek kellett elhagynia a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa a nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint a vihar miatt faágak kerültek az útburkolatra a 7-es főúton Zalakomár és a Nagykanizsa közötti szakaszon, a 190-es és a 200-as kilométer között óvatosan közelítsék meg az érintett területet.
Egy kis busz sofőrje rosszul lett az 1-es főúton Komárom határában az Ácsi úti körforgalomnál, a 89-es kilométernél a forgalom félpályán halad. Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt, sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni, továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra kanyarodó sávot. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben főleg a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik a szél. Napközben 26-31, este 21-27 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 6 órakor. Híreket legközelebb 6:30-kor hallhatnak, 4 órás Krónikával pedig 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Kreisz Bálinttól hallják. Anglia és Belgium is hátrányból fordítva jutott tovább, az Egyesült Államok simán verte Boszniát. 3 mérkőzéssel folytatódott a labdarúgó világbajnokság egyenes kiesése szakasza. Atlantában az angolok Harry Kane duplájának köszönhetően fordítottak a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen, a végeredmény 2-1. Belgium a 85. perc után jött vissza 2 gólos hátrányból, majd a hosszabbításban szerzett találattal 3-2-re legyőzte Szenegált Seattle-ben. A nap 3. találkozóján a társházigazda Amerikai Egyesült Államok simán 2-0-ra nyert Bosznia-Hercegovina ellen. Ezt az összecsapást Santa Clarában rendezték. A legjobb 16 között Anglia Mexikó ellen, Belgium pedig az Egyesült Államok ellen lép pályára. Szett hátrányból fordítva 6-7, 6-4, 7-6, 6-3-ra győzte le a wimbledoni füvespályás Grand Slam tornán a világranglista 17. helyezettjét, Lerner Tiant, a végig összeszedetten teniszező Fucsovics Márton, aki ezzel bejutott a legjobb 32 közé. Marozsán Fábián viszont súlyos vereségbe futott bele a spanyol Alejandro Davidovics Fokin ellen, aki alig több mint 1 órás meccsen 6-3, 6-0, 6-3-ra legyőzte a magyar játékost a wimbledoni teniszbajnokság 2. fordulójában. Nem sikerült az Európa Liga döntőbe jutni a női röplabda válogatottunknak, miután Svédországban is kikapott 3-1-re. Mivel bronzmérkőzést nem rendeznek, a magyar válogatott búcsúzott a sorozattól. Az észak-amerikai profi ékorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongott Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-2027-es idényben. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztő táborában tartott sajtóértekezleten. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. A tavaly novemberben térdműtéten átesett sportoló Moka jelentette be, hogy távozik a zöld-fehérektől. Azt egyelőre nem tudni, hogy hol folytatja pályafutását. Önök a sporthíreket hallották, további kellemes rádiózást kívánok.
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsor ajánlott.
Délelőtt.
Most hirdeti meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi évtizedben jelentősen bővüljön, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá váljon a vízparti gasztrokínálat. Önök szerint milyen a jó strandétel, és lehet-e ebben nagyot alkotni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Az online tesztet kitöltő legjobbak. Akik most személyesen bizonyítják tudásukat a múlt klasszikusaiból.
Hány filmet rendezett ma Károly?
És a jelenkor magyar filmjeiből.
Volt már ennél őszintén mosolyod. Minden helyzetből kivágod magad.
Nagy diák teszt. Július 5-én, 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
2026. július 2-a Ottó névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Magunk mögött hagytuk a hőhullámot, melyek az extrém hőség és a tegnapi vihar tapasztalatai, melyek a legfrissebb hírek. A katasztrófavédelem szóvivőjétől tudjuk meg még az első órában. Tálib küldöttség járt Brüsszelben a napokban, hogy mi volt az oka a rendhagyó és tabudöntögető találkozónak. Arról 4:48 után kérdezem a szakértőt. Jövő héten is ülésezik a parlament, ahogyan ülésezett ezen a héten is, és egyre komolyabb személyeskedésektől sem mentes csörtéket látunk a miniszterelnök és az ellenzéki képviselők között. Mi az oka a felfokozott hangulatnak? Ezt is megvitatjuk a szakértővel még 8 óra előtt. És rekord alacsony a velencei tó vízállása. Mennyire lehetünk a kiszáradástól, és milyen ökológiai problémákat okoz ez. 8:30 után ennek is utána járunk. A mai műsor szerkesztője Gál Ilona.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Július 1-én lett volna 75 éves Gedővári Imre olimpiai és háromszoros világbajnok kardvívó, akinek zsenialitását világszerte elismerték. 12 éve már nincs velünk, de pályatársai megőrzik az emlékét. Keszi Dóra, a kétszeres olimpiai bajnok Szabó Bencével beszélgetett a szöuli csapattársról.
Rögtön kitérek a személyiségére is, de azért egy két mondatot hagy mondjak a zsenialitásáról, mert én szerintem olyan kardvívó, mint ő, az nem született, és szerintem nem is fog. Tehát az valami elképesztő, hogy milyen technikai tudás, milyen egyéni képességei voltak. És hát az olyan érzés volt, amikor neki ment a vívás, és ellene vívni, az olyan volt, mintha a mesterséges intelligencia megkreálna egy vívógépet, és azzal kéne. Tehát mindig mindenre tudta a választ, röhögve, nem izzadságszerűen, és hát valami elképesztő, hogy milyen lezserséggel. Hát több kardvívásban én nem tudok olyanról, akinek ilyen fan klubja volt szinte Amerikában. Voltak olyanok, akik imádták a vívását, és csak ő miatt jöttek ki a versenyre, és volt egy gazdag ember, aki minden felszerelését megvásárolta, mert annyira szerette az Imrét, meg az ő vívását, hogy hát az valami elképesztő volt. Emellett ugye az egyéniségéről, hát mindig egy humoros, szellemes, jó társaságú ember volt, tehát jó érzés volt vele egy társaságban lenni, és hát ez volt tulajdonképpen az ő idézőjebe vett zsenialitásához képest az eredménytelensége, mert szerintem ennél többet kellett volna nyernie, hogyha nem az egészet egy játéknak, egy öröm focinak tekintette volna a vívást, és amikor mondjuk meg kellett volna feszülni, akkor egy picit meg is feszült volna, hát ő nem ilyen típus volt. És hát ez az egyéniségét is mutatja, hogy mindig is, mondom, egy ilyen humoros, jó volt vele együtt lenni, tényleg. Csak nagy dolgokat tudok mondani róla, és amikor én először beléptem a az újpesti Dózsának a vívótermébe. Hát őt láttam meg iskolázni a Csaba bácsinál, és az inspirált engem utána hosszú éveken keresztül, hogy én is szeretnék egyszer ilyen magasságokba jutni, és hát ez vívó tudásilag nem csak nekem, hanem szerintem senkinek nem sikerült, de eredményességben viszont hál' Istennek igen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4:07 után 5 perccel maradunk a sportnál. Szőnyi Ferenc ugyanis harmadik helyen végzett az Egyesült Államok egyik leghosszabb ultrakerékpáros versenyén. A Portlandből rajtoló verseny indulói az útnak két keréken vágtak neki, hogy a nyugati partról önellátó módon jussanak a keleti parti fővárosba, Washingtonba. Szőnyi Ferenc a távot 15 nap és 16 óra alatt tette meg. Nárai Balázs összeállítása.
Miképpen nézett ki ez a verseny, ez a 16 nap verseny, versenyző, másik oldalról pedig világot lát, átvágja az országot, pontosan ellentétes irányba, mint ahogy az Egyesült Államok felfedezése, vagy a pionírok mentek annak idején a nyugati irányba, ebben az évben, amikor a 250. évfordulóját ünnepli ez az ország, az Egyesült Államok, végig látva ezt az országot, így keresztmetszetet látva, hát az önmagában egy óriási élmény lehet.
Igen, egy nagy kirándulás az embernek, hogy van ilyen érzékenyítés.
És van erre kapacitás, hogy ezeket befogadja, amikor egy versenyen is szerepel, tehát versenyző.
Itt azt mondom, hogy itt kötelező befogadni, tehát itt ott kell lenned, hogy meg átéld, tehát ez egy kötelező lelki nyomás, hogy részese legyél a valónak, ami veled történik. De az egy másik opció, hogyha az emberbe kellő erő és progresszivitás van azzal kapcsolatban, hogy a teljesítmény leadás közben még világot lát, és ő nézi a majd körülötte levő dolgokat. Nagyon érdekes egyébként egy társadalomtudományi diskurzus is lehetne. Az úton levők összetétele, az embereknek, akik körülvesznek az úton és közlekednek körülötted a benzinkutakon, a szállodákba, a kommunikációba, hogy jönnek, hogy mennyivel nyersebb, organikusabbak a nyugati északabbra lakó emberek, és mennyire válik idézőjelben kulturáltabbá erre a kelet felé levő részek. Ugyanakkor pont emiatt kitaszítottabbá válsz is egy kicsit kerékpárosként, tehát nem vagy egy elfogadott része a közlekedőknek kerékpárosként, tehát rádudálnak agresszívabbak.
Ebből a szempontból az útvonalnak az emlékezetes pontjai és a legnehezebb pontjai fizikai értelemben, vagy az útviszonyok értelmében, vagy a navigáció értelmében.
Hát ugye a rajt helyszíne, Portland, Oregon, és ugye a Sziklás hegység, hát a hegyeken való átkelés, az egy nagyon komoly kihívás. Az Amerika középső részén ott nagy fokú hátszeles, nagyon széles utakkal, ahol viszont a defektek meg az autókkal való közvetlen kapcsolat nem volt a legsikeresebb. Ezek más mentális terhek voltak. Aztán ugye ez Eperes hegység, ugye átértünk a nagy síkságokon, és úgyból jöttek a dombok, a domborzati viszonyok, és azok a gravel utak, amik ugye kötelező pályaszámként be voltak építve ebbe a dologba, amiket kötelezően meg kellett tenni, és a gravel ugye a földutakon való haladás. Majd ebbe bónuszként jött pont ebbe az időbe egy nagy front, egy csapadékos hullám zivatarral, ami nem könnyítette meg a helyzetet, hogy mentális teher volt. A navigáció az mindig gondot okoz, a navigáció az állandó figyelést követel, annak helyen nagyon nagy segítség, de ugye azért azt látni kell, hogy a figyelem az lazul, a alvatlanság, a fáradtság, és ugye, hogy érünk át az országon egyre keletre, ez az időjárási körülmények, a magasabb páratartalom, a hőmérséklet változása, ez is drasztikus, ahogy a kerékpáros, hogy szétfolyik az emberről a víz, a ruházat. Nagyon nagy kihívás volt ennek megfelelni.
A Szőnyi Ferencnek van az a beceneve a Race Machine. Ténylegesen egy 16 napon keresztül folyamatos fizikai teljesítmény leadása, az mit igényel? Tehát az ember tényleg átmegy abba, hogy táplálja a szervezetet, mint egy gépbe, egy motorba a benzint beadja, és utána az a szervezet az működik.
Az emberi teljesítő képesség hegyláncának olyan gerincén futunk, ahol nagyon nem könnyű meg megtalálni azt az egyensúlyt, azt a határt, ami még vállalható, még fenntartható, de ennél éppen nincs több. Ugye a Race Machine, ez egy nicknév, tulajdonképpen egy versenygépnek a filozófiai felvétele. Itt én nem versenyezni jöttem Amerikába, ez most furcsa. Igen, de tényleg nem. De elmúlt egy év nagyon zúzós volt életemben. A Transkanada egy olyan közéleti áttörést hozott, aminek nem volt könnyű megfelelni. Készült egy film a kanadai versenyről, Transkanada Ultra. Fantasztikus életesemény dolgoz fel, és egy kicsit a szörnyfelét is. És egy picit pihenés jöttem Amerikába. Nem volt célom a versenyzés. Én azt gondolom, hogy a triatlonban is van egy ilyen bős gondolatom, hogy képes vagyok rá megtenni, akkor úgyis megnyerem. De 60 fölött már az ember nem mondhat ilyen könnyen ilyen szavakat. A teljesítés volt a legfontosabb itt most. Azért ezek a keretek, a verseny keretei, ezek nagyon jól beszorítják az embert, hogy azért a kívánságlista azért ez eléggé be van szűkítve. Ez egy fantasztikus performance volt, azt gondolom. A versenygép voltak közben ilyen felmérései, vágyaim, valamikor a 8. napon volt egy ilyen, hogy na ma mennyi menne, és akkor 393 majd 400 km ment ez a napon. Első egy-két napban voltak ilyen 400 körüli napok, de ugye így gondolni kell a másnapra is. Tehát az, hogy ma csonti kimerítünk mindent, és tényleg volt ilyen, hogy bementem a recepció számába is, és akkor mondja a recepciós, de hát ön nincs jól. Tudom, azért akarok megállni.
Mennyi időt vesz igénybe a versenyből, aztán visszalépni, visszalépegetni a mindennapokba, a hétköznapokba, amikor majd hazaér, és mondjuk úgy, hogy a civil élet az folytatódik, mert a munka, a minden ahhoz kapcsolódó életelem az jön vissza egy ilyen intenzív, bő kéthetes verseny után.
Ez egy érdekes dolog, de elmondhatom most már, 18-20 éve versenyző vagyok. Sokáig ugye civil életemet éltem és versenyezgettem. Az utóbbi időben rájöttem arra, hogy én tulajdonképpen nekem ez az életem. Tehát nem sokat kell ahhoz igazítani rajta, hogy én így éljek. Ennyiből könnyű átalakulnom, visszaalakulnom civillé. Engem érdekel a világ, ami engem körülvesz. Érdekel a sport minden egyes ágazata, minden egyes mozdulata, a saját sportom, a saját testem, a saját képességeim.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten távfővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. A 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Szombattól a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé lezárják a két belső sávot a villamospálya karbantartása miatt. Sávelhúzással a két külső sáv járható. A Rákóczi híd felé vezető oldalról nem lehet a Salgó-Tarjáni utcába jobbra bekanyarodni. Továbbá az Árpád híd felé lezárják a Salgó-Tarjáni utcába balra bekanyarodó sávot. A Salgó-Tarjáni utcában is korlátozásra kell készülni. A BKK érintett járatai módosított vonalon közlekednek. Lezárják az első kerületben a Lánchíd utca Ybl Miklós tér Apród utca útvonalat rendezvény miatt ma várhatóan délután 2 órától este 10 óráig. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
MÁV Info.
Hajnalra elhárították a műszaki hibát az osztrák szakaszon, így újraindult a forgalom a Hegyeshalmi határátmenetben. Az Eurocity, Euronite és Railjet vonatok a teljes útvonalon közlekednek Bécs és Budapest között. A kis határforgalomban a Győr-Hegyeshalom Bruckanderlejt a Bécs útvonalon közlekedő EU-régióknál a reggeli órákban még néhány vonat helyett az osztrák szakaszon Hegyeshalom és Bruckanderlejt a között pótlóbuszokra kell átszállni. Balatonszentgyörgy és Nagykanizsa között a tegnap megrongálódott felsővezeték helyreállítása még tart, ezért a Tópart Expresszek helyett ezen a szakaszon kétféle megállási rendel pótlóbusz közlekedik várhatóan a déli órákig. A Baja-Kunfehértó vonal szakaszon és a Bajai vasútállomáson karbantartást végeznek egészen a nyár végéig. A mostani ütemben vasárnapig Bászaszék és Baja között közlekednek pótlóbuszok a dombóvári személyi vonatok helyett, míg a Gemenc interrégiók változatlan menetrend szerint járnak. A munkálatok következő ütemében a jövő héten július 6-ától majd Mékút és Baja között közlekednek pótlóbuszok a Kiskun interrégiók helyett. Váci Viktor, MÁV Inform.
Időjárás jelentés.
Megérkezett a várva várt felfrissülés, de hogy meddig tart a hűvösebb idő, azt Kuntár Molnár Annától, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Erős viharos szél és elszórt záporok zivatarok kíséretében éjszaka megérkezett a hidegfront, amely véget vetett az első tartós hőhullámnak. Ma változó mennyiségű felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, majd északnyugat felől határozottan csökken a felhőzet. Délelőtt még kisebb, délután már nagyobb számban, egyre inkább a Dunától keletre fordulhat elő zápor zivatar, amelyeket néhol felhőszakadás is kísérhet. Az északi szél főképp a Dunántúlon és északkeleten lesz erős, néhol viharos. A hőmérséklet délután 26 és 31, késő este pedig 19 és 25 fok között valószínű.
Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. Két ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott, és tűzütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozás szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás, mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel. Kiürítettek egy paneltömböt Győrben, miután tűzütött ki egy harmadik emeleti lakás erkélyén. 40 embernek kellett elhagyni a lakását az oltási munkák idejére. A tűzoltók megfékezték a lángokat, amelyek az egyik szobára és a szomszédos erkélyre is átterjedtek. A lakás tulajdonosa nagy mennyiségű lomot halmozott fel az erkélyen és a szobákban. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről Vármegyére. Hajdú Bihar.
A legmagyarabb ruhadarab, derecskei rátétes szűr. Be van az én szűröm ujja kötve, de nem tudod, pajtás, mi van benne. Az egyikben acél, kova, tapló, a másikban 100 forintos bankó. Szól az alföldi betyárnóta, melyben a szűr remek rejtek hely. A szűr a magyar nép egyik legősibb és legkedveltebb, népdalokban leggyakrabban emlegetett ruhadarabja. Kizárólag férfiak viselik, leginkább a pusztázó nép, de ünnepi díszruhája a falusiaknak is, írja Győrfi István néprajzkutató a Magyar Népi Hímzések sorozatban 1930-ban megjelent a Cifra szűr című könyvében. Íme egy másik példa, a Hajts ki babám az ökröket című népdalunk, amelyben a szerelem kelléke ez az öltözék. Tilalmasba ne hajtsd őket, mert elveszik a szűrödet. Hely, mert elveszik a szűrödet. Ha elveszik a szűrödet, mivel takarsz be engemet? Hely, mivel takarsz be engemet? Késői változatáról, a bihari rátétes szűről származik a szűrrátétes technika és motívumvilág. A pásztornak mindene a szűr. Védte a hidegtől, az esőtől, a széltől, a hótól, árnyékot adott a nyári napsütésben, derékajnak, párnának, ülőszéknek, takarónak használta. A szűr a gazda embert egész életében kiszolgálta.
A műsorszám az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Megnyitott a kapuit a Biodóm, a fővárosi állat és növénykert látványos buborék formájú épülete. A dinoszauruszok és a különleges állatok mellett a hely különlegessége egy 14,5 méter magas vízesés. Hogy milyen érzés belépni ebbe a különleges világba, az kiderül Hegedűs Katalin riportjából.
Hárman is dolgoztak a Biodóm városi oázis megtervezésénél, és ebből a három személy közül ketten itt állnak előttem. Az egyikük dr. Anthony Gall, aki az Óbudai Egyetem Idő Miklós karának építésze, illetve Reit András. Ha jól tudom, mindketten a fenntartható, környezetbarát építésze elkötelezett hívei. Elsőként András kérdezni, csak hogy érzékeltessük, hány kocipálya férne ebben az óriási épületben kényelmesen.
Ugye maga a lefedett terület, ez kb. 16,500 négyzetméter, ami egy óriási épület. Ezzel egyébként Európában talán a legnagyobb, vagy majdnem a legnagyobb ilyen jellegű létesítmény, tehát abszolút aranyérmes Európán belül.
Most Anthonyhez fordulnék. Milyen kihívás jelentett összehangolni a technológiát, például a fényáteresztést, vagy a klímát az állatok és a növények igényeivel? Volt olyan pont, amikor a természet felülírta a tervrajzokat?
Hát tulajdonképpen ez nem egy növényház, de mégis egy növényház. Hát nem egy állatház, hanem mégis egy állatház. És egy állatház meg egy növényház, az nem egy állat és növényház, az is egyfajta ekoszisztéma, és ha már vizet teszünk hozzá, az a rettenetesen sok víz, aminek a vizesésnek a hangját halljunk, de ez a folyó, ami körbe megy, azok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy itt milyen fajta klíma van. Ha hozzáteszünk, hogy télen milyen hideg van, nyáron milyen meleg tud lenni, és ezt mind szintén kezelni kell, akkor egy nagyon-nagyon érdekes tervezet, de mégis önmagát, egy idő után önmagát szabályozó és működő mikroklíma alakul ki, és tulajdonképpen egy ilyen kis önálló világ alakul ki. Például voltak között úgynevezett havária helyzetek. Na, szerintem ma majdnem ilyen, mikor tartósan
40 fok van,
hát egy ilyen épületet, tehát nyáron az, hogy egyáltalán lefedjük egy valamit, főleg amikor átlátszó a teteje, akkor az ember az, hát majdnem, hogy élhetetlen tud lenni. Tehát arra is kellett stratégiát kitalálni, hogy hogyan fog viselkedni, amikor ilyen van, de ugyanakkor arra is kellett stratégiát, hogy mi van, ha mínusz 20 van, 3 héten keresztül, és lehűl a ház, hova fognak menni az állatok, mi lesz a növényekkel, stb. Tehát a két extrém között mindenféle dologra kellett ezt kitalálni, úgy, hogy közben lehessen benne sétálni, jó látványokat látni, és majd mindenki a majdani lakosoknak a helye legyen meg. Tehát ez nagyon-nagyon összetett kérdéskör.
De szemmel láthatóan sikerült, önmagában is felhívja magára figyelmet ez az épület, hiszen egy hatalmas, buborékszerű, szinte, nem is tudom, zegzugos épület, hatalmas rács szerkezetek is találhatóak benne.
Hát először van az épület formája, ami ugye egyik oldalon ott a Hungária körül, egy másik oldalon a vasút, a harmadik oldalon a Széchenyi fürdő, aki emelt műemlék. Az állatoknak kell külső kifutó is, tehát azon az oldalon vannak a külső kifutók, tehát nagyjából az épület formája, aztán utána kell benne legyen a levegő, magassága, ahhoz, hogy ezek a fák nőni tudjanak, meg stb. Mert a távolban látszanak a budai hegyek, de itt van az csak kupolás, műemlék, ilyen műemléki környezetben, a forma egy kicsit erre is reagál. Szerintem mondja, hogy biztos beszélnél a fedésről.
Tehát ez körülbelül egy 10 emeletes háznak felel meg a teljes magassága, tehát tényleg egy elég jelentős méretről beszélünk, és mindenek ellenére, hogyha itt a mögöttünk lévő felüljáróra valaki fölmegy, és onnan tekint az épületre, akkor én azt gondolom, hogy önkéntelenül is érezni fogja azt a párhuzamot, ami mondjuk a budai dombság és az épületforma világa között van. Az épületforma világa nem csak egy önmagáért és esztétikai okokból létrehozott dolog, hanem ez egy annyira optimalizált tartószerkezeti statikai forma, ami lehetővé tette, hogy ilyen borzasztó kis keresztmetszetű acél szerkezetekből fedjünk le nagyjából 80 méteres fesztávokat az épületen belül. Tehát tényleg egy óriási spórolása lehetett ezzel elérni, még nem, hogyha ezt mondjuk egy vízszintes tetővel csináltuk volna, sokkal több acélt kellett volna beépíteni az épületbe.
Itt ő mellettem dr. Sós Endre, a fővárosi állat és növénykert főigazgatója. Idén ünnepli a fővárosi állat és növénykert fennállásának 160. évfordulóját, és ennek az ünnepi időszaknak egyik fontos mérföldköve a Biodóm, a városi oázis megnyitása. Milyen érzés végre látni, hogy ez a ház szó szerint életre kell?
Elemel ez az érzés. Egy picit ugye olyan szempontból más, hogy én láttam, ahogy egyre jobban éled a ház, hiszen minden nap itt jártam kollégáimmal, de de azért az mégis egy fantasztikus érzés, hogy most a sajtó is ide jött, itt voltak a döntéshozók, hogy ez az épület ez igazából vegetált, hogyha így lehet mondani, az elmúlt években, és nagyjából egy éve kezdtünk el intenzíven dolgozni, hogy a mai megnyitó létrejöhessen. Hihetetlen jó érzés az is, hogy ezt pont a 160 éves jubileum kapcsán tudjuk a nagy közönségnek megmutatni, átadni.
Közönség csalogatóként elmondanám, hogy itt hatalmas pálmafák is találhatók, illetve életnagyságú dínók, amit tényleg ide vonzza, nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is.
Igen, hát itt próbáltunk mindenféle látványosságot behozni az épületbe. Egy picit megfogott azzal a kérdés, hogy én állatos szakember vagyok, hogy hányféle a növények számát tudom, ez közel 15 ezer fajra nem. Itt most a növények kapcsánként az elsődleges szempont nem feltétlenül az volt, hogy itt a botanikai sokféleség, hanem inkább az élő ökoszisztéma, hogy a növények azok valóban árnyat adjanak, valóban belakják az épületet, valóban az egész helynek a mikroklímáját alakítsák. Az állatok esetében jóval kisebb fajszámra és egyedszámról beszélünk, itt körülbelül 10 faj 30 egyedéről vannak. Közöttük olyan fajok, amelyek tenészprogramosak, és a zártéri szaporításuk az hozzájárulhat a faj fennmaradásához, mint a bali seregélyek például, vagy a hulmánok. És a dínokra visszatérve, körülbelül 30, valóban 30 dínóról beszélünk, amelyek közül 10 az mozog és hangot ad.
Hát ahogy a háttérben is hallható, egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés hangja hallható, ez is elképesztően szép és lenyűgöző látvány. Főigazgatónak mi a kedvenc része ebben az épületben?
Nagyon sok kedvencem van, a vizesés, a hulmánok, és hát kicsi röbdeit mögöttünk, a bali seregélyekkel, amiben egyébként egy palaváni pálmafácán is van. Ezek mind olyan különleges ritka madarak, a bali seregélyek Baliról, a palaváni pálmafácán, a Fülöp-szigeteki palavánról, amelyek a természetben nagy bajban vannak, és iszonyatosan klassz dolog, hogy itt az állatkertben ezek a madarak itt vannak, és adott esetben egy olyan biztonsági populációt jelentenek, hogy ha nehogy Isten szükség lenne rá, akkor az állatkertek segíthetnek a fennmaradásukban.
A végére pedig legyen itt egy kis dínó hang.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búza szemprogram. Az augusztus végéig tartó gyűjtés során összegyűlt adományokból készült őrölt liszt évente több száz intézményhez és családok tízezreihez jut el. Hegedűs Katalin összeállítása.
Én azt gondolom, hogy a Magyarok Kenyere program egy nagyon szép kezdeményezés, és talán egyedülálló a Kárpát-medencében, ami ekkora területen is ilyen szervezeten ilyen jól működik.
Mondta műsorunknak Hortobágyi Barna, a Veszprémi Támaszpont Agrár Kft. Ügyvezetője, aki elmondta, 5 éve csatlakoztak a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem programhoz. A gazdálkodó hozzátette, hogy tavaly óta már gyűjtőpontként is működnek, és a környékbeli gazdákkal összefogva 18 tonna búzát gyűjtöttek össze.
Olyan kereskedelmi partnereink vannak, akik még abban is segítenek, hogy a búza tőlünk a malomba non-profit módon bejusson, tehát azért sem kell fizetnie senkinek, és ezáltal így tényleg azt tudom mondani, hogy ez egy olyan kezdeményezés, ami valóban segítség, hiszen a búza, a gyűjtés és a fuvar, illetve a malomba, az őrlés és annak a szétszortírozása teljesen non-profit, karitatív, ezáltal így sokkal nagyobb értelmét látom ennek, hogy tényleg önzetlen, és mindenki belehagyja a magáét, aki amivel foglalkozik.
A Magyarok Kenyere program 2010-ben indult, egy évvel később pedig már gyűlt is a búza. Azóta nem csak a felajánlott termény mennyisége, hanem a közösségi események száma is folyamatosan nő, emlékeztetett Horváth Vivien programvezető. Hozzátette, a kezdeményezés már a messze túlmutat az augusztus 20-ai ünnepségen, hiszen rendezvényeikkel ma már az egész évet átszövik.
Az idei évben 102 gazdaság vállalta Magyarországon, hogy átveszi a búza adományokat, és 15 malomüzem fogja ezt nekünk megőrülni, viszont a külhoni térségben további 189 gyűjtőpont és gazda segíti a munkánkat, és ott is a helyi malmok csatlakoznak be a liszté őrlésbe. 13 gazdaszervezet segít egyébként határon túl, tehát a teljes Kárpát-medencét átszűrjük itt is, de egyébként a felajánló gazdák száma most már meghaladja a 10 000-et, és nagyon hálásak vagyunk nekik.
A programvezető hangsúlyozta, idén is augusztusban rendezik meg a hagyományos búza összeöntő ünnepséget, amelyen az anyaországi és a határon túli gazdák terményét egy dézsába borítva jelképesen is egyesítik a nemzetet. A betakarítást követően a gyűjtőpontok minden felajánlást fogadnak, a kisebb zsákos mennyiségektől egészen a teherautónyi szállítmányokig. A program sikere folyamatosan nő, tavaly már átlépték az 1100 tonnás mennyiséget, ami több száz kamionnyi adománynak felel meg. Ebből mintegy 700 tonna liszt készült, amellyel belföldön több mint 400, a határon túl pedig több mint 100 intézményt támogattak. Ez a segítség ráadásul tartós, hiszen a szervezetek ellátását jellemzően 4-6 hónapon keresztül biztosítja.
A betakarítást követően bárki bármilyen mennyiségben, akár egy 50 kilós zsákkal, akár teherautóval felkeresheti a gyűjtőpontokat, ott átadhatja, dokumentálja a felajánlását, ezt pedig átszállítatjuk mi a malmokba, ott bevizsgálják a tételeket, hogy megfelel-e az élelmiszerbiztonsági szabályoknak, elkészítik belőle ugye a lisztet, és ezek a lisztek kerülnek sok száz szervezethez, általuk pedig akár most már 100 000-es nagyságrendben családokhoz. Nagyobb mennyiségű adományt juttattunk el a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványhoz. Továbbra is kiemelt támogatott szervezetünk az indulás óta a Szent Ferenc Alapítvány, ugye a Dévai Otthonok, Magyar Vörös Kereszt, Máltai Szeretett Szolgálat, Ökumenikus Segélyszervezet mind-mind segítik a lisztek szétosztását, de célzottan szociális intézmények, iskolák, óvodák, kórházak részére is került átadásra mennyiség, és óvodák például nagyon kedvesen közösségi kis sütögetős programra is felhasználták, azon túl, hogy mondjuk a közétkeztetésbe is kerülnek.
A búzagyűjtés augusztus végéig tart, a gyűjtőpontok pontos listája pedig a magyarokkenyere.hu weboldalon található meg.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3/7. A nyírségi homokos területek víz utánpótlásáról egyeztettek a vármegye vezetői a helyi szakemberekkel. Tervek vannak a Tisza vízének elvezetésére, csak éppen sok pénz kell hozzá. Gacsályi Józsefet, az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettesét Zsoldos Barnabás kérdezte.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés a nyírség vízpótlásáról tanácskozott, és az eseményen jelen volt az Országos Vízügyi Főigazgatóság műszaki főigazgató helyettese Gacsályi József. Hol tart ez a nyírségi projekt, hiszen kettő van ilyen Magyarországon, a homokhátság és a nyírség, de nyilván az itt élő embereket ez érdekli.
Országosan az Alföld az egy hatalmas problémával küzdő a vízkészletgazdálkodás szempontjából, és ebben a hátsági területek kiemelt szerepet és hangsúlyt kapnak, és ahogy említette, a homokhátság, illetve a nyírség, mint hátsági területek szempontjából, és ennek az a nehézsége, hogy ezek a területek nagyon nagy kitettséget mutatnak a helyben keletkező vízkészleteknek. Ugye a csapadék évek óta már jelentős mértékben eltűnt a korábbi átlaghoz, tehát az elmúlt 5 év táblatam több mint egy év egy átlagos csapadék mennyiség hiányzik a rendszerbe, és ezeknek a kitettség most jól látszik nyírség vonatkozásában is, hogy a 7 meglévő tározónk is üzemvízszint vagy kiszáradás közeli állapotban van, tehát a vízrendszerünk időszakosabbá váltak, hát mindenképpen nagy hangsúlyt kap, hogy hogy tudjuk ezt a rendszernél, ezt a kitettséget csökkenteni, milyen irányba lehet a fejlesztéseket elvinni.
Ez az utolsó félmondat az érdekes, hogy a fejlesztés, mert ugye a Tisza megvan, a Szamos megvan, ami tud vizet biztosítani, na de most amilyen alacsony a vízszint, ezt műszakilag lehet megoldani, csak feltételezem én, hozzá nem értőként.
Igen, műszakilag, de nagyon fontos, hogy a fejekben is rendet kelt. A Vizet a tájba programnak a fő üzenete, hogy vízre, mint nemzeti kincsünkre tekintsünk, és térben, időben ott is akkor gazdálkodjunk, mikor rendelkezésre áll. Tehát ne féljünk a vízből időszakoktól, hanem találjuk meg a helyét, hogy a tájban, tehát hogy tudjuk ezt elhelyezni. Értelemszerűen most a nyírség vonatkozásában erre ez nem megfelelő válasz. Mindenképpen úgymond a folyók irányából történő vízpótlás elkerülhetetlen, ahogy a korábbi vizsgálatok is kimutatták, hogy az egyensúlynak a helyreállítása az mindenképpen kell külső vízpótlásról beszélni. De mielőtt még belemennék egy picit részletesebben, fontos, hogy a vízet meg kell tartani. Tehát nem az a cél, hogy a szabályozással létrejött rendszerekkel elvezetjük a drága pénzen forrásból feljutatott vízkészletet, hanem azt ott helyben tartjuk, és elsődlegesen a talaj vízkészleteknek a visszapótlását tekintsük célként. És ebben a logikában még 2023-ban született egy olyan műszaki konstrukció, Vásárosnamény térségében a Tiszából, egy nagyjából 90 km hosszú nyomóvezeték szakasszal lehet úgymond a nyírségnek a déli vízgyűjtő területén, a gerincén végigvinni ezt a nyomóvezetéket, és azért mondom, hogy a gerincén, mert itt nem csak az északnyírség 2000 négyzetkilométeréről beszélünk, hanem a kelet és délnyírség is ebbe a rendszerbe vízpótlás szempontjából bekapcsolhatóvá válik. Csak az a nagy probléma, hogy az ennek a műszaki kialakítása az súlyos milliárdokat emészt fel, mivel a 90 km hosszban 75 méter szintkülönbséget kell áthidalni.
És megoldható?
Műszakilag minden lehetséges. Most próbáljuk ezeket észszerű ütemekre bontani, hogy ezeket projekt lehessen, és viszonylag lehatárolható forrásbiztosítással ezek tovább tudjanak lépni. Most a mai ülésteremben is a vita abból adódott, hogy most a vízmegtartásból fog elindulni egy KEHO pluszos projektünk, de hogy a vízpótlásnak a projekt megvalósítását még nem látja a tisztelt küldőgyűlés, és erre hívtuk fel a figyelmet, hogy fontos, hogy a rendszernek a vízmegtartását kell hangolni, erre a most futó projekt tökéletesen alkalmas lesz, de a vízpótlás pedig párhuzamosan kell annak az előkészítését folytatni.
Akár hogyan is kerülgetjük, mint macska a forrókását, olyan szárosság van, olyan mélyen van most már a talajvíz, hogy áldozni kell rá. Van rá pénz?
Most azt látjuk, hogy országosan 17 projekt fog megvalósulni. A projekteknek a forrásigény az 257 milliárd forint. Itt a nyírségben vízmegtartási célú beavatkozások a 22 milliárd az a projekt összeg, amiben a műszaki tartalom összeállt. Reményeink szerint úgymond, mivel ez a mostani helyzet azért kikényszeríti azokat a beavatkozásokat, hangolásokat, hogy a vízkészletekkel hatékonyabban tudjuk gazdálkodni. Én reménykedem benne, hogy ezeknek a projekteknek utána lesz megvalósítási fázisa is.
Ahhoz, hogy a vízzel gazdálkodni tudjunk, én még mindig a műszaki megoldásoknál maradtam, ragadtam valahova, majd ki kell engedni ezeket a vizeket. Gazdánkat is be kell kapcsolni tulajdonképpen, de először vizet kell biztosítani ahhoz, hogy utána a kultúrnövények is kapjanak belőle.
Hangsúlyozom, hogy a fő cél nem az öntözés. Nem az a cél, hogy mondjuk nyári időszakban az öntözéshez szükséges vízmennyiséget az a rendszer tudja pótolni, hanem ez egy egész éves ciklusban, tehát folyamatosan pótolja, úgymond ezeknek a csatornák hatásterületén a beszivárgázási zónákat. Ennek keretében itt több mint 12 tározási helyszínt tártunk fel, ennek egy eleme volt az orosul-béresi tároz, amiről most a vita folyt, illetve több mint 280 területi vízvisszatartási helyszínt, amiből 95 kívánunk a mostani projektben megvalósítani. Tehát fontos, hogy a víznek a helyét találjuk meg a tájban, és ezek a fejlesztések a vízmegtartás szempontjából ezeket fogják támogatni.
Látja az alagút végét? Vagy elindult ez a folyamat, és ha minden úgy alakul, akkor folyamatában az egyszerű ember is fogja majd látni, hogy csörgedez nem csak a Lónyai csatornában, hanem a hetes főfolyáson vagy a többin.
Alapvetően optimista ember vagyok, és ez a mostani nehéz helyzet pont arra sarkalja a különböző tárcáknak a részvevőit, illetve a különböző szereplőket, hogy összefogjanak és közösen találják meg erre a megoldást. Ennek a vízügyi ágazat egy szereplője. Értelemszerűen kellenek hozzá partnerek, ezért is működünk ebben nagyon hatékonyan a vízőrző mozgalmakkal, a vízgazdálkodási társulatokkal, mondjuk önkormányzatokkal, mert csak közösen tudjuk feltárni ezeket a területi igényeket, és arra pedig mi meg tudjuk adni a műszaki válaszokat.
Várjuk észrevételeiket a Jó Reggelt Magyarország @mtva.hu címre.
3:47 múlt 6 perccel, hosszú távon tehát a vízügyeseknek, rövid távon pedig a katasztrófavédőknek adott plusz munkát, plusz feladatot a mögöttünk hagyott extrém időjárás, amely tegnap heves zivatarokkal egy hideg front vetett véget. Hogy milyen károkat okoztak a viharok, és mennyi extra feladata volt a tűzoltóknak a hőség miatt, azt pedig Mukics Dánieltől, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivőjétől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Hát tegnap mindenki tapasztalhatta, hogy elkezdődött a lehűlés, megérkezett a hidegfront. Önöket mennyi esethez riasztották tegnap este, éjjel, akár a ma hajnali órákban?
Tegnap összesen 521 tűzoltói beavatkozásra volt szükség a vihar miatt. Zömében kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat, de volt több olyan helyszín is, ahol pincék, alaksorok teltek meg vízzel, és itt szivattyúzáshoz hívták a tűzoltókat. A legtöbb beavatkozásra Győrmoson, Sopron, Szabolcs-Szatmár, Bereg és Zala vármegyékben volt szükség, de nyugodtan mondhatjuk, hogy Budapest mellett valamennyi vármegyében volt szükség vihar miatti beavatkozásokra. Győrmoson, Sopron vármegyei Rábacsanakon például családi házba villám csapott, a ház az kigyulladt, és itt lakhatatlanná is vált az épület, emény át 6 embernek rokonokhoz kellett költözni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Kispaládon 2 családi ház tűzfala is megdőlt a viharos széltől, emiatt mindkét ház lakhatatlanná vált, a két háznak összesen 13 lakója önkormányzati ingatlanba, illetve rokonokhoz költözött. Volt, ahol villámárvíz miatt 4 személyi utat kellett lezárni, Vas vármegyében Győrvár és Hegyhád-Szentpéter között például 3 órára le kellett egy utat zárni. Összesen 41 épületben keletkezett valamilyen kár, lakóházak, melléképületek tetejét bontotta meg a szél volt, ahol a kémény dőlt le, sőt, egyes helyen templomtoronyban, víztoronyban is keletkeztek károk. Aztán ilyenkor a kidőlők fák esetenként elektromos vezetékeket is elszakítanak, emiatt 1250 fogyasztási helyen szüretelt az áramellátás.
Ugye az az önbeszámolójából is kiderült, és ez az elmúlt években jellemző volt, hogy ha történik valami, akkor nagyon kis időtávon belül, és nagyon koncentráltan történnek ezek a dolgok, viszont nagy kiterjedésűen az országban. Mennyire van erre, ezekre az extrém időjárási helyzetekre felkészülve a katasztrófavédelem egyáltalán, mennyire lehet erre felkészülni?
Hát országszerte 2000 tűzoltó van szolgálatban 500 járművel minden egyes órában, tehát nincsen olyan időintervallum, amikor ez a szám ez máshogy alakulna. Ők azok, akik egyből 120 másodpercen belül a riasztást követően elindulnak a helyszínre. Nyilván a hőség az egy kevésbé látványos folyamat, nem olyan, mint egy vihar, hogy na, kidől a fa, villámcsap az épületbe, kigyullad az épület, hanem folyamatosan melegszik az időjárás, és emiatt is rengeteg riasztás érkezett a katasztrófavédelemhez. Például sokan nem is gondolnának rá, hogy ilyenkor ugrásszerűen megemelkedik a szénmonoxid miatti riasztásoknak a száma. A szénmonoxidot azt mindenki a fűtési szezon veszélyeként könyveli el, holott a fűtési szezonban naponta átlagosan 3-4 esetben hívják a tűzoltókat szénmonoxid miatt. A mostani hőségriasztás során naponta átlagosan 12 esetben hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt. Ennek az az oka, hogy a nap az egész nap tűz a kéményre, a kéménynek az épületen kívüli része az nagyon felforrósodik, viszont az épületen belüli része, alsó része az hideg marad. Nyilván ilyenkor nyáron is szükségünk van melegvízre, ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítővel szeretnének mondjuk mosogatni, vagy lezuhanyozni, valaki nem jéghideg vízzel szeretne zuhanyozni, az nyilván langyos vizet enged. Ilyenkor a füstgáz az nem tudja maga előtt kilökni ezt a kéménybe beszorult hideg levegőt, ezt a légdugót, és emiatt visszaáramlik. És akkor nem földgáz és oxigén ég, hanem földgáz és a visszaáramlott égéstermék. És ez tökéletlen égést jelent, és már is szénmonoxid keletkezik. 144 esetben hívták a tűzoltókat szénmonoxid miatt a hőségriasztás június 20-ai kezdete óta. Rengeteg szabadtéri tűz keletkezett. Június 20-a óta 636 szabadban keletkezett tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a leégett terület nagysága pedig 11 millió négyzetméter, vagyis 1100 hektár. Ebben a 636 szabadtéri tűzben benne van az 1 négyzetméteres is, meg a 70 hektáros is.
Igen, ez egy érdekes kérdés. A szénmonoxidra nagyon fontos, hogy felhívta a figyelmet, de a tűzgyújtási tilalom is fontos. Ez tart továbbra is annak ellenére, hogy az eső már megérkezett, illetve azt azért fontos tisztázni, hogy ez csak közterületre vonatkozik, vagy a saját házam körül, a saját kertemben sem égethetek ilyenkor. Egy percünk van nagyjából.
A tűzgyújtási tilalom az erdőkre és az erdők 200 méteres körzetére vonatkozik. Tehát, hogyha el van való rendelve tűzgyújtási tilalom, jelenleg az egész országban ez el van rendelve, az azt jelenti, hogy erdőben és az erdők 200 méteres körzetében nem szabad tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. Ez mindig attól függ, hogy az erdőben a biomassa, vagyis ott az erdő talaján az elhalt növényi részek talaj nedvesség tartalma mekkora. Tehát lehet, hogy van egy nagyobb zuhé, de a biomassa nedvesség tartalmát érdemben nem tudja megnövelni, ilyenkor fönt kell tartani a tűzgyújtási tilalmat. Nagyon sokan a tűzgyújtási tilalmat a kerti égetés tilalmaként értelmezik. A saját kertjében az égethet, ahol az önkormányzat rendeletben engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést. Tehát hulladékot égetni azt mindig tilos. ingatlanon belül is, ingatlanon kívül is. Senki ne úgy szabadulja meg a kommunális hulladéktól, hogy elégeti. Kerti zöld hulladék elégetésére ott van lehetőség, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ha valahol nincs erről szóló önkormányzati rendelet, ott egyértelműen tilos kerti zöld hulladékot égetni. Grillezni, bográcsozni a saját kertjében mindenki grillezhet, bográcsozhat. Arra kell ilyenkor nagyon odafigyelni, hogyha nagy szárazság van, hogy egy másodpercre se hagyjuk magára a tüzet. Volt olyan eset, valaki a kerti kiülőben tüzet rakott, grillezett, bement egy sörért, 30 másodperc alatt kigyulladt az egész kerti kiülő és a házak az oldala.
Ez is nagyon veszélyes. Innen folytatjuk, lejárt az időnk. Mukics Dánielt, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivőjét hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 2-án csütörtökön, Törőcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Kora este szélviharokkal érkezett meg a lehűlés, több helyen jelentős károk keletkeztek.
Másodfokúra mérsékelt a vízkorlátozást a Dunamenti regionális vízmű. Már mindenhol zavartalan az ivóvízellátás.
100.000 forintos iskola kezdési támogatást kap több 100.000 család, közölte a miniszterelnök. Mondjuk a részleteket. Több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat.
Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg. Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát.
Másodfokúra mérsékelt a vízkorlátozás szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű.
A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Megköszönte a lakosságnak és a cégeknek az együttműködést, és azt, hogy betartották a korlátozásokat, mert így sikerült megakadályozni a tartós vízhiányt. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel.
100.000 forintos iskola kezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán.
Magyar Péter azt írta, több 100.000 gyermek családját segítik a hozzájárulással. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást.
A pénzügyminisztérium oldalán elérhető a jövő évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Kármán András közösségi oldalán kritizálta a korábbi évek gyakorlatát, miszerint már előző nyáron elfogadták az ország pénzügyi tervét, emiatt pedig sokszor módosítani kellett azt. A pénzügyminiszter bejelentette, hogy kijelölnek egy őszi idősávot, például az októberi hónapot, amikor a költségvetési törvényjavaslatot az országgyűlés elé kell terjeszteni, ezzel pedig közelebb kerül a tervezési és a tervezeti időszak. Hozzátette, a megalapozott reális költségvetés növelheti a köz- és befektetői bizalmat is.
A Fidesz szerint a pénzügyminiszter által közzétett a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató további megszorításokat jelez előre. Havasi Bertalan azt írta, a nemzeti kormány idején Magyarországon mindenki dolgozhatott, aki dolgozni akart. A gazdasági növekedés Európa egyik legjobbja volt, a bérek 10% fölött növekednek, az inflációt 2% alá szorították, a költségvetés pedig jól szolgálta a magyar gazdaság fejlődését. Hozzátette, Kármán András pénzügyminisztersége alatt megszüntetik a családokat védő jelzálog hitelkamatstoppot, kivezették a védett üzemanyagárat, kivezetik a 3%-os kedvezményes kisvállalkozói hitelt, és megszüntetik a vidéki otthon felújítási támogatásokat.
Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása, miután az országgyűlés 2 hete elfogadta az ezt lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A kormány közleménye szerint a cél az, hogy az állami feladatok az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszer jöjjön létre. A nem felsőoktatási alapítványok jogai és kötelezettségei augusztus 31-ével szállnak át az államra, az egyetemeket fenntartók viszont csak 2027. augusztus 1-ével szűnnek meg, de az átalakulásuk már most megkezdődik. Mészáros László információi.
Megkezdődött a közérdekű alapítványi rendszer felszámolása, jelentette be a kormány. A döntés értelmében a több mint 3000 milliárd forintos nemzeti vagyon visszakerül a központi gazdálkodásba. Az állami számvevőszék adatai szerint az érintett szervezetekhez juttatott hatalmas tőke, köztük a MOL és a Richter részvényei felett egy sokkal átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hoznak létre. A menetrend szerint a kormány július 14-ig jelöli ki a feladatokat átvevő hivatalokat, a nem egyetemi intézmények pedig augusztus 31-ével meg is szűnnek. Ezen átmeneti időszak zökkenőmentes lebonyolításáért, valamint a vagyon biztonságáért a kijelölt miniszterek és elszámolási biztosok felelnek. Ezzel szemben az egyetemeket működtető alapítványok hosszabb felkészülési időt kaptak, amely 2027-ig tart. Náluk az új összeférhetetlenségi szabályok már hatályba léptek. A korábban elvont döntési jogkörök pedig visszakerülnek az egyetemek saját szenátusaihoz. Az Orbán kormány 2021 tavaszán a felsőoktatás és a kultúra átalakításakor hozta létre a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat. Az átalakítás lényege az volt, hogy a közvagyont magánalapítványokba szervezték ki azzal az ígérettel, hogy így rugalmasabban piaci alapon működhetnek majd. A kulturális életben ez olyan kultszereplőket érintett, mint a Millenáris Alapítvány, a Hausmann Alapítvány, valamint a Magyar Kultúráért Alapítvány, amelyhez a Petőfi Kulturális Ügynökség is tartozik. Bár a hivatalos cél a rugalmasság növelése volt, az Európai Unióval folytatott jogi viták miatt a teljes rendszer átalakul.
Az országgyűlés az egységes javaslatot 135 igen szavazattal, 50 ellenében 6 tartózkodással elfogadta.
Június közepén több mint 2/3 többséggel fogadta el az országgyűlés az alaptörvény 16. módosítását, amelynek 5. cikkelye teremti meg a jogi lehetőséget a közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolására.
A közvagyon a nemzeté.
A Tisza párt kezdettől fogva élesen bírálta a kormány által felépített modellt. Kifogásolták, hogy egyetemek, nagyvállalatok és értékes ingatlanok kerültek ellenőrizhetetlen kuratóriumok kezébe. Szerintük ez a nemzeti vagyon kiszervezését és az állami felügyelet megszüntetését szolgálta. Ezért a párt a teljes rendszer felszámolása mellett döntött. Magyar Péter miniszterelnök egyértelművé tette, míg a közfeladatok megmaradnak, a luxus beruházásokat kezelő szervezeteket megszüntetik.
Ez nem azt jelenti, hogy azokat a feladatokat nem kell elvégezni, csak nem sok millió forintos haveri kuratóriumi fizetések mellett, vagy kastélyokban, vagy vitorláskikötőkben, vagy felesleges beruházások mellett kell ezeket elvégezni, hanem mint egy állami feladatot.
Az alapítványi hálózat felszámolásával több éves gazdasági korszak zárul le, ami közvetlenül érinti a hazai egyetemeket és a kulturális életet is. Az állami ellenőrzés visszaállítása teljesen új működési rendet hoz a gyakorlatban, a változások első kézzel fogható eredményei pedig a július végén lejáró határidők után válnak láthatóvá.
A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja szerint az alaptörvény módosításai sértik a demokratikus normákat.
A Patrióta frakció ezért kezdeményezte, hogy az Európai Parlament tűzze napirendre a Tisza kormány intézkedéseit, de ezt a baloldali néppárti többség leszavazta. László András, a Fidesz EP képviselője szerint a brüsszeli intézmények hallgatnak.
A visszamenőleges hatályú korlátozások a miniszterelnök személyére és a választható képviselőkre vonatkozóan nem csak a jelöltek jogait sérti, hanem a választók azon jogát is, hogy szabadon dönthessenek arról, hogy kit szeretnének megválasztani. A független intézmények ellen indított hadjárat teljesen szembe megy a demokratikus értékekkel.
Elindította a Flynes légitársaság Budapest és Riad közötti közvetlen járatát, amely július elejétől szeptember végéig hetente 3 alkalommal szerdán, pénteken és vasárnap közlekedik a két város, főváros között.
A Budapest Airport vezérigazgatója úgy fogalmazott, a légitársasággal kötött partnerség megerősíti a Magyarország és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatokat. Hangsúlyozta, a közvetlen járat értékes új eleme a hazai reptéri hálózatnak, ezzel javítva a Közép-Európa és a Közel-Kelet közötti összeköttetést.
Intercontinental flights.
A kontinens közi járatok kulcsfontosságú szerepet játszanak a stratégiánkban, elősegítik a gazdasági növekedést és új lehetőségeket teremtenek. Riad a negyedik jelentős interkontinentális útvonal, amelyet idén felvettek a budapesti menetrendben, Philadelphia, Toronto és Seoul elindítását követően. Repülési menetrendünk egyre nagyobb változatossággal nem csupán az utazók választási lehetőségét bővíti, hanem hidat képez a kultúrák között, elősegítve a kölcsönös megértést és az együttműködést a kontinensek közt.
Benyújtotta a kormány az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelyre részben az uniós források felhasználhatósága miatt van szükség. Vitézi Dávid közlekedési miniszter szerint a szervezet hasonló lesz a budapesti BKK-hoz. A feladata az országos közösségi közlekedés megszervezése, illetve a szolgáltatások megrendelése és ellenőrzése lesz. A törvény létrehoz majd egy olyan állami társaságot is, amelynek a tulajdonába kerülnek az új Intercity motorvonatok, illetve a hévek. Kis Júlia Lilla összefoglalója.
A kormány az Európai Bizottsággal történt egyeztetések alapján létrehozza az országos közlekedés szervezőt.
Kedden nyújtotta be az országgyűlésnek a kormány az országos közlekedés szervező és az országos gördülő állománykezelő társaság létrehozásához szükséges törvényjavaslatot. Az indoklás szerint erre a vasúti közlekedés fejlesztésére fordítható uniós források felhasználása érdekében van szükség. Az Európai Unióval kötött történelmi megállapodás egyik nyertese a közlekedés, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kifejtette, a 16,4 milliárd euróból új motorvonatokat tudunk vásárolni, le tudjuk cserélni az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végre tudunk hajtani. A javaslat szerint a közlekedés szervező feladata a közösségi közlekedés megrendelése, a menetrendek és tarifák kialakítása, valamint a szolgáltatók ellenőrzése lesz. Vitézi Dávid a legutóbbi kormány szóvivői tájékoztatón hangsúlyozta, a modell már több magyar városban is bevált.
A Szombathelytől Budapesten át Kecskemétig, ugye Budapesten a BKK tölti be ezt a szerepet, vannak ilyen típusú szervezetek, amelyek a közszolgáltatás megrendelését, összeszervezését, akár több szolgáltató munkájának összehangolását végzik. Ez létre fog jönni országos hatáskörrel.
A miniszter kiemelte, a BKK-hoz hasonlóan az országos közlekedés szervező is az utasok érdekeit képviseli, és több szolgáltató bevonásával biztosítja majd a közszolgáltatást. Vitézi Dávid hozzátette, az utasok ebből semmit nem vesznek majd észre, hiszen az ár és a menetrend meghatározása továbbra is kizárólagos állami döntés marad. A szabályozás összhangban van az uniós joggal is, amely szerint 2033-ban minden tagállamban megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, és a szolgáltatásokat versenyeztetni kell majd.
Létrejön az a gördülő állománykezelő, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy lesz egy állami vonat leasing cég.
A javaslat szerint ezért egy külön állami tulajdonú társaság is létrejön, amely az egyes vasúttársaságok helyett lesz az új vonatok tulajdonosa. Ez a cég minden szolgáltatónak azonos feltételekkel biztosítja majd a járműveket.
Ez a bonyolult intézményi reform ahhoz kellett, hogy haza tudjuk hozni az uniós pénzeket.
A bejelentés szorosan kapcsolódik az Európai Unióval kötött megállapodáshoz, amelynek részeként a kormány jelentős közlekedésfejlesztési forrásokkal számol. A tervek szerint 42 új hévszerelvény érkezhet a H5, H6 és H7-es vonalakra, és legalább 35 új Intercity motorvonatot szerezhetnek be. Emellett több vasúti pályafejlesztést is terveznek.
Csak úgy tudtuk ebbe az utolsó pillanatban megmenteni ezt az uniós pénzt, ha ezzel nem torzítjuk a piaci versenyt, ami később szükséges lesz. Tehát azért van szükség ezekre az új szervezetekre, hogyha a későbbiekben más szolgáltató nyer el mondjuk egy hévvonal vagy egy intercity vonal üzemeltetését, mint a MÁV, akkor egyenlő hozzáférési feltételekkel tudja ezeket a járműveket a másik szolgáltató is használni.
Vitézi Dávid szerint ezeknek a beavatkozásoknak köszönhetően a jelenleginél hatékonyabb és magasabb színvonalú rendszer jöhet létre, amelyből az utasok is profitálnak majd.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint rosszul lett egy kis busz sofőrje az egyes főúton Komárom belterületén, a 89-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A vihar miatt faágak kerültek az útburkolatra a 7-es főúton Zala-Komár és Nagykanizsa között a 190-es és a 200-as kilométer közötti szakaszon. Óvatosan közelítsék meg az érintett szakaszt.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Torlódás alakult ki. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben főleg a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik a szél. Napközben 26-31, este 21-27 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7 órakor, híreket legközelebb 7:30-kor hallhatnak, 4 órás krónikával pedig 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Ha ők nincsenek, élet sincsen. Minden harmadik falat ételünk tőlük függ, amelyeknek nem csupán a mézet köszönhetjük, de beporzásuk nélkül a zöldségek és gyümölcsök kétharmada eltűnne a földről. A Fejér megyei Akácosban járunk, Pátkán felnyitjuk a kaptárakat, megnézzük a méhek dolgos hétköznapjait, és megkeressük a méh királynőt is.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Bellényi Barbara.
Mai napig ezres nagyságrendben börtönben ülnek, akik nem csak szerveztek, hanem kimentek és tüntettek, és azt kiabálták, hogy libertad, libertad, szabadság, szabadság. Ezért 27 év börtönt lehetett kapni Kubában, és ezért fiatalok most börtönbüntetésüket töltik.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel, a Mediaklikken és a YouTube-on. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Létezett a magyar kémhálózat, de az Európai Bizottság szerint nem történt súlyos biztonsági incidens, írja a Politico. Erről is szó lesz brüsszeli tudósítónk Berek Patricia összeállításában.
Létezett a magyar kémhálózat, de az Európai Bizottság szerint nem történt súlyos biztonsági incidens, írja a Politico. A lap szerint Piotr Szerefin uniós biztos vizsgálta ki a korábban megjelent kémvádakat. Arra az eredményre jutott, hogy a magyar hírszerző ügynöksége 2013 és 16 között több tisztviselőt is küldtek az állandó képviseletre dolgozni. Tevékenységük 2015 után egyre fokozódott, és ez feltűnt a magyar uniós tisztviselőknek. A Szerafinféle nyomozás egyetlen felelőst sem azonosított, és a bizottság továbbra sem tud súlyos biztonsági incidensről. Tudomásunk szerint ezek a tevékenységek 2016-ban megszűntek, szögezi le a Politico által idézett dokumentum. Tegnap óta 3 euró vámot kell fizetni az Unióban a harmadik országokból rendelt 150 eurónál kisebb értékű árukra. Eddig vámmentesen érkezhettek ezek a csomagok, ami azzal járt, hogy elárasztotta Európát az olcsó, elsősorban kínai dömpingáru. Tavaly már majdnem 6 milliárd darab kisértékű csomagot rendeltek Európába nem uniós országokból. Ez a teljes importforgalom 97%-ára rúg, miközben értékében csupán annak 2%-át teszi ki, érzékeltette az arányokat Ariana Podesta bizottsági szóvivő. A 3 eurós vámtarifa célja, hogy felvegye a küzdelmet az uniós vállalatokkal szembeni tisztességtelen versennyel, valamint a szállítással járó környezeti terheléssel. Szigorítaná a migrációs szabályokat az Európai Néppárt. Egy kedden elfogadott állásfoglalás a német CDU kezdeményezésére keményebb intézkedéseket sürget az illegális bevándorlás visszaszorítása érdekében, közölte a Juraktív. Az Európai Néppárt politikai közgyűlése által elfogadott dokumentum elutasítja a nagyszabású legalizációs programokat. Nem megnevezve Spanyolországot, de egyértelműen utalva az ország amnestia programjára, amelyben legalizálják az évek óta ott tartózkodó illegális bevándorlókat. Ez eredetileg 500 000 embert érintett volna, de az lett a hatása, hogy mostanra már több mint 1,2 millió bevándorló kért tartózkodási engedélyt Spanyolországban. A néppárt állásfoglalása sürgeti a kiegészítő védelmi státusz eltörlését, és azt is, hogy a tagállamoknak joguk legyen megtagadni az unió külső határain a menedékjogi eljárások lefolytatását, ha eszközként vetik be ellenük az illegális migrációt, és akkor is, ha biztonságos országokból próbálnak belépni az EU területére. A néppárti állásfoglalás szerint meg kell akadályozni a visszaéléseket az európai szociális rendszerekkel, és a juttatások feltétele kell legyen a jogszerű tartózkodás és a bevándorlók együttműködése. A néppárt európai stratégiát sürget a politikai iszlám kihívásának kezelésére, megkülönböztetve azt az iszlám békés gyakorlásától. A Juraktív kérdésére mit szól ehhez az Európai Bizottság, amelynek vezetője Ursula von der Leyen maga is a néppárt tagja, a szóvivő úgy válaszolt, politikai kérdésekben az uniós testület nem foglal állást.
Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
8:05, részben brüsszeli témával folytatjuk, mert hogy rendhagyó találkozóra került sor az elmúlt napokban Brüsszelben. Az Európai Unió tisztségviselői ugyanis az afganisztáni tálib kormány képviselőivel egyeztettek a bűnel követő afgánok visszatoloncolásának technikai részleteiről. Hogy milyen következményei lehetnek ennek a jövőben, arról is kérdezem Szájfó Márt, a Migráció Kutatóintézet vezető kutatóját. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mennyire volt ez tabu döntögető, vagy meglepő, hogy Brüsszelbe érkezhetett egyáltalán egy tálib delegáció?
Az EU igyekszik ezt úgy keretezni, hogy ne tűnjön tabu döntögetőnek, hangsúlyozzák, hogy itt nem a tálib kormánynak az elismeréséről van szó. Tudjuk, hogy 2021-ben vette át a hatalmat a tálib rendszer Afganisztánban, azóta az Európai Uniónak az országai nem ismerik el a tálibokat, tehát az EU most ahhoz ragaszkodik, hogy itt kizárólag csak a bűnelkövető afgánoknak a hazatoloncolásának a mikéntjét van szó, nem pedig egy átfogó elismerésről.
Lehetett volna egy semleges helyszínen is ez a találkozó. Tehát annak azért van üzenetértéke, gondolom, hogy ez Brüsszelben történt meg.
A tálibok részéről vannak bizonyos kérések. Elsősorban az, hogy itt most nem is anyagi természetű kérésekről van szó. A tálibok szeretnék visszaszerezni az uralmat, miután megszerezték Afganisztánt, az európai afgán kirendeltségek felett is. Gyakorlatilag minden európai országban, szinte minden európai országban vagy van afgán konzulátus, vagy pedig nagykövetség. Összesen azonban 4 olyan nagykövetség van, amely képes afgán vízumot kiállítani, ergo lojális a jelenlegi afgán kormányhoz. Az többi követségen gyakorlatilag korábbi bürokraták vannak ott, akik nem ismerik el maguk sem az afgán vezetést. A tálibok ezen a helyzeten szeretnének javítani, természetesen nagyon szeretnének egy átfogó elismerést az Európai Unió részéről, de ez egyelőre még várat magára, hiszen az Európai Uniónak különböző fenntartásai vannak. elsősorban a kisebbségek jogaira, a nők jogaira és egyéb emberjogi dolgokra vonatkozóan.
Igen, csak hát nyilván másik oldalon meg itt van Európai Unió szinten, és a nyomás arra, hogy a visszatoloncolásokkal kapcsolatban kellene valamilyen eredmény. Tehát, hogy mennyire lehet engedékeny azért az Európai Unió, hogy fel tudjon mutatni valamilyen sikert a hazai társadalmak felé.
Az Európai Unióban nagy általánosában gondot okozna az afgán migránsok, menekülteknek a tömeges jelenléte. 2015 óta hozzávetőleg 800 ezer afgán érkezett Európába, akiknek az integrációja rosszabb, mint a többi Európán kívülről érkezett bevándorlónál, hiszen itt alapvetően olyan emberekről van szó, akik generációk óta konfliktuszónában élnek. Tehát gyakorlatilag az látszik, hogy 40%-ának nincs iskolai végzettsége azoknak, akik érkeznek. 19%-uknak alapfokú végzettsége van. 10%-uk, hogyha német adatokra hivatkozunk, itt a saját anyanyelvén sem tud írni, olvasni. Tehát ilyen körülmények között nagyon rossz a munkaerőpiaci integrációjuk, hozzávetőleg mondjuk Németországban, Franciaországban 42-43%-uk van jelen a munkaerőpiacon. Ezzel szemben éppen azért, mert egy fiatal demográfiáról van szó, és fiatal férfiakról van szó, elsősorban magas a bűnelkövetőknek az aránya. Németországban 9%-uk kerül összeütközésbe a törvénnyel, ami ötszöröse a német átlagnak. Tehát itt elsősorban nem a gazdaságilag tehertételt jelentő migránsoknak a kitoloncolásáról van szó, hanem első körben kizárólag a bűnelkövetőkről, de hát itt a magas számok miatt azt látjuk, hogy ez EU szinten ilyen 70-75 ezer embert jelent. Első körben ezt szeretné az EU elérni, a többi pedig még a jövő zenéje.
Na most, hogyha vissza tudnák őket küldeni Afganisztánba, azzal megnyílna-e az út afelé, hogy mondjuk biztonságos harmadik országnak ismerjék el Afganisztánt, hiszen ugye mindig az volt a csapdahelyzet ezekben a helyzetekben, hogy azért nem lehet visszaküldeni az illegálisan Európában tartózkodókat, mert nem biztonságos az az ország, ahová visszaküldenék őket.
Ez a tabu már korábban megdőlt, hiszen Németország már a tavalyi évben is küldött vissza afgánokat katari közvetítéssel Afganisztánba. Norvégiának szintén volt már hasonló projektje, tehát itt az látszik, hogy az EU vagy egyes európai országok, amelyek érintettek ebben a kérdésben, már úgy kezelik Afganisztán, mint hogyha biztonságos lenne, legalábbis a bűnelkövetők kapcsán. Ezzel párhuzamosan azonban az Afganisztánból érkező menedékkérelmeknek hozzávetőleg 70%-át pozitívan bírálják el, hiszen nem tartják biztonságosnak Afganisztánt hivatalosan. Tehát végső soron ez most egy ilyen csapdahelyzet.
Na igen, és érdekes, ha már Németországot említette, hogy úgy tűnik a hírekből és az önök elemzéséből is, hogy Németország a tálibok irányába leginkább nyitott tagállam, most ez nyilván ezért ez is egy elég komoly elutasítottságot jelent, de hogy ott vannak erre utaló jelek, hogy megtörhet a jég. Milyen jelei vannak ennek, milyen konkrét jelei, és milyen jövő állhat ebből a szempontból ezelőtt a helyzetet?
A legkonkrétabb jel Németországban az AfD-nek az erősödése, illetve az, hogy afgán bűnelkövetőkhöz számos nagy felháborodást kiváltott bűncselekmény kötődött, gondoljunk itt a mannheimi késes támadásra, amelyben egy rendőr veszítette életét, az Aschaffenburgi támadásra, amelyben gyermek is vesztette életét. Ezeknek mind nagyon erős sajtóvisszhangja volt Németországban, és erősítette az AfD-nek a bevándorlás ellenes narratíváját, annak az elfogadottságát társadalmilag. Így a jelenlegi német kormánykoalíció abban a kényszerhelyzetben van, hogy valamit tennie kell, ami lehetőleg látványos, és ami lehetőleg megakadályozza, hogy a szavatozóik átpártoljanak az AfD-hez.
Na most eddig az Európai Unió szemszöget néztük, de nézzük meg a tálibok szempontjából is ezt a helyzetet. Mekkora nekik a mozgásterük, mekkora az a zsarolási potenciál, ha így nézzük, ami a kezükben van?
A tálibok esetében Európa azért meglehetősen messze van. A legfőbb gazdasági partnereik Oroszország, Kína és a környező országok. Az áruellátásuknak 60%-a Iránon keresztül érkezik. Tehát ilyen körülmények között az afgánoknak elsősorban ezen országok számítanak. Egyébként Oroszország volt az első ország, amely 2 évvel ezelőtt már hivatalosan is elismerte a tálib kormányt. Az afgánok esetében nagyobb számokról van szó, mint amiket itt Európából látunk, tehát gondoljunk arra, hogy csak a tavalyi évben Iránból hozzávetőleg 1,5 millió embert küldtek haza, Pakisztánból 1,9 millió embert, tehát a legtöbb menekült etnikailag a világon az afgán jelenleg, tehát itt ilyen 6 millió ember van országon kívül. kívül itt hatalmas számú azoknak a szám, akiket a szomszédos országokból toloncoltak haza az elmúlt években. Ehhez képest az Európából potenciálisan első körben, vagy hát nem első körben, az elkövetkező időszakban kitoloncolandó 70-75 ezer ember nem túlzottan sok. Itt alapvetően az afgánoknak és pontosabban a tálib kormánynak nincsenek is nagy követeléseik, hanem, mint ahogy korábban szó volt róla, szeretnék első körben visszaszerezni a saját kirendeltségeiket Európában.
Hosszú távon egyébként egyrészt mennyire konszolidálódhat a tálib rezsim, vagy mennyire szilárdulhat meg Afganisztánban, azért most már gyakorlatilag 5 éve hatalmon vannak, és mi lehet olyan szempontból a céljuk Európában, hogy akár az elismerés, vagy megelégednének ezzel, amit említett, hogy visszaszerezzék a nagykövetségek fölötti irányítást?
Természetesen az elismerés az egy fontos középtávú cél a tálib kormány részéről. Egyelőre az országon belül nincs kihívójuk. Tehát alapvetően ez a mostani tálib rendszer más, mint a 90-es éveknek a tálib rendszere volt. Noha európai szempontból nézve még mindig nem inkluzív, hiszen valóban különböző kisebbségeket nem olyan módon integrálják a döntéshozatalba, mint korábban, és valóban a nők nem is csak a tálibok miatt, hanem általában az Afganisztánban betöltött társadalmi szerepük miatt nincsenek úgy jelen a nagy politikában, mint ahogy azt az Európai Unió elvárná. Itt mégiscsak egy más típusú rendszerről van szó. Itt elismeri a mostani kormányzat sokkal inkább a helyi közösségeknek az autoritását saját területen. Immár vannak hazara tálibok, korábban tudjuk, hogy az a vallásilag síta, etnikailag ilyen török gyökerű hazarákat korábban gyakorlatilag üldözték, komoly gyilkosságok voltak szervezett módon is, immár a tálibok között is vannak ilyenek, tehát ez egy, természetesen ez egy nagyon lassú folyamat. Európa részéről ez elsősorban egy politikai döntés, hogy mit akar látni jelenleg Afganisztánból. Inkább a problémákra koncentrál, ezzel egyébként megnehezíti a tárgyalásnak a lehetőségeit, vagy inkább próbál bizalmat szavazni.
Hát meglátjuk, az biztos, hogy az első brüsszeli tárgyalási forduló megtörtént a tálibok és az Európai Unió tisztségviselői között, hogy miért és milyen következményei lehetnek ennek, arról Szájf Omárt, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját kérdeztem.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten, a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. A 12. kerületben az Istenhegyi úton a Béla Király útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelző lámpás irányítással, mert gázvezetéket építenek. Lezárták a félútpályát a 16. kerületben a Szlovák úton a Bártvai utca közelében, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
7:30, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Veslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés, több vármegyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest vármegye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zalai és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Másodfokúra mérsékelt a vízkorlátozás szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz, erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A kormánynak írt nyílt levélben emlékeztetnek arra, hogy sok a felfüggesztett, illetve elbocsátott dolgozó, kevés a jelentkező a pozíciókra, miközben egyre többen szöknek meg. A gyermekjogi civil koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A Mavinform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. Az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. Reggel még néhány helyen pótlóbuszok közlekednek az osztrák szakasz egy részén. Kedves hallgatóink!
8 órakor negyedórás krónikával várjuk Önöket.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal. Majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Nem lassít a Tisza párt, a héten és a jövő héten is rendkívüli ülést tartott és tart a parlament, amelyeken az egyes törvényjavaslatok tárgyalása és a szavazások mellett egyre nagyobb hangsúlyt kap az is, ahogyan a képviselők egymással beszélnek, és ahogyan a miniszterelnök beszél velük. Ezt is értékeljük a következő percekben Zila Jánossal, az Alapjókért Központ elemzőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
Ja, azt már megszokhattuk, hogy minden parlamenti ülés Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Mi az oka annak, hogy ennyire aktív a parlamentben a miniszterelnök Ön szerint?
Ez valószínűleg összefüggésben van az ő személyiségével is, és a szerepfelfogásával látszik az, hogy, hogy meglehetősen újszerűen értelmezi az ő a szerepét, és hát meglehetősen vehemensen viselkedik. Úgy tűnik, hogy ez már ugye a Tisza párton belül is bizonyos nézeteltérésekre okot ad, itt a házelnökkel való, mondjuk az, hogy csörte az erenget következtetni.
Ha már ezt szóba hozta, itt valódi konfliktust láttunk, vagy egy színjátékot? Ugye ezzel kapcsolatban azért megoszlanak a vélemények.
Nyilván van egy ilyen találgatás, én hajlamos vagyok mindig arra a következtetésre jutni, hogy nem érdemes túlgondolni az ilyen eseményeket, mármint, hogy minden politikai szereplő ember, és azt a Magyar Péter reakciójából azt a következtetést vonom le, hogy nem egyfajta színjátékról van szó, hanem egészen egyszerűen ez az összecsapás, ez megtörtént, és hát Magyar Péternek a említett személyiségéből, szerepfelfogásából adódóan, hát ő meglehetősen nehezen tűri a kritikát, és hát ilyen módon viszonyult a saját pártjához tartozó házelnökhöz is.
Ez mennyire éleződhet ki a jövőben akár ez a konfliktus? Mert azért látjuk azt, hogy Forsthofer Ágnes nem először ütött meg sokkal mérsékeltebb hangnemet, mint Magyar Péter, és nem is először utasította rendre, ugyan a szót először vette el tőle ezen a héten, de azért rendreutasítás már korábban is történt.
És nem csak azt gondolom, hogy nem csak a házelnök asszonynak annak a szerepe lehet ilyen szempontból kérdéses, vagy a jövőre nézve hozhat konfliktusokat. Lehetett hallani olyanokat is, hogy más tisztás politikusokkal is volt már konfliktusa Magyar Péternek, akár a választás előtt is, már a választási kampány során is, és meglehetősen vehemensen viszonyul és lép fel az ilyen esetekben. Azt gondolom, hogy azért fontos ez a kérdés, vagy azért lehet fontos a jövőben, mert jelenleg a politikai mézeseteknek az időszakát éljük. Jelenleg a Tisza párt hát a választ, tehát itt a győzteshez húzás és a választókhoz való viszony meglehetősen könnyed mozdulatokat tesz lehetővé a Tisza párt számára, és gyakorlatilag komolyabb konfliktusok abban a formában nem valósulhatnak meg, vagy nincs rájuk ok, hogy itt komoly pozícióharcok még nem alakulnak ki. nincs az a környezet. De a jövőben, amikor nehezebb döntéseket kell meghozni, és esetleg lesz társadalmi ellenállás azokkal kapcsolatban, és a miniszterelnök azokhoz is, ezekhez a helyzetekhez is, ha így fog viszonyulni, akkor itt komolyabb súlyú összecsapásokra is sor kerülhet, amelyek már a választói megítélésre is komolyabb kihatással lehetnek.
Na majd visszatérünk még arra, hogy a mézes hetek meddig tartanak, vagy tarthatnak, de azért beszélünk a felszólalásoknak a tartalmáról is, akár a napi rendelőtti felszólalásoknak a tartalmáról. Ezeket hogyan értékeli? Mert azért többnyire az a kép alakul ki, vagy hallgatva ezeket az látszódik, hogy ez a Fidesz és a fideszes képviselőkkel kapcsolatos kritikákról, ha finom akarok lenni, szól.
Igen, a stílus az meglehetősen szokatlan, itt a egymás parlamenti felszólásokban történő letrógerezés és egyéb jelzők használata az hát nem megszokott, fogalmazzunk így. Nem azt gondolom, hogy nem támogatja mindez a háznak a méltóságát. Ugyanakkor újra szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg a Tisza párt a választás utáni mézes heteket tölti. Gyakorlatilag sokan beszélnek egy ilyen 100 napos időszakról, amikor ez érvényesülni szokott a európai demokráciákban. Meglátjuk, hogy utána az ilyesfajta hangnem mennyire válik a társadalmi többség számára is egyre inkább visszatetszőnek. Újra mondom, főleg akkor, amikor majd nehezebb döntéseket is meg kell hozni, hiszen ilyenekről eddig nem beszélhettünk, bár talán úgy tűnik, hogy ezeknek az előkészítése már zajlik. Itt a gondolok arra, hogy a költségvetési helyzetnek a megítélésével kapcsolatban egyre élesebben fogalmaz a kormány többség és a miniszterelnök, ami arra enged következtetni, hogy itt nehezebb lépéseknek a meghozatala is hamarosan terítékre kerülhet. Hogyha ilyen kérdésekben, és egyébként akár a választók többségével szemben kell valamilyen helyzetben elindulni a Tisza pártnak, akkor azt gondolom, hogy az ilyen éles hangnem az egyre inkább visszatetszővé válhat, és ronthatja a kormány oldalnak a megítélését.
Na majd erről még szó lesz, de beszéljünk a tartalmi döntésekről is, mert nyilván a költségvetés előkészítése az zajlik, gazdasági értelemben még kevesebb döntést láttunk, ugyanakkor itt van például a köztársasági elnök eltávolításának ügye, ezt egy mondatos alaptörvény módosítással oldaná meg az alkotmányozó többség. Mekkora politikai kockázata lehet ennek, és ezt sem a mostani, tehát a rövid távú kockázatokra értem, hanem inkább akár hosszú távon, amikor lesz egy másik köztársasági elnök, amikor más közjogi méltóságok lesznek, és az ő fejük felett is ott lebeg majd a kétharmados törvényhozásnak az esetleges bármilyen, nem tudom, szankciója, hogyha rosszul viselkednek.
Így van, gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy talán az Alkotmánybíróságnak a ügyhöz való viszonyulásán már látszik is ennek a hatása. Itt ugye névtelenül megszólaltak alkotmánybírók azzal kapcsolatban, hogy Súlyog Tamás kezdeményezett egy eljárást, kérte az Alkotmánybíróságtól az alaptörvénynek az értelmezését, a közjogi méltóságok leváltása, illetve eltávolítása ügyében, és gyakorlatilag az Alkotmánybíróság egy ilyen a rendszerváltás óta nem látott intézményi válsághelyzetbe került, a több alkotmánybíró gyakorlatilag visszalépett attól, hogy itt megítéljék a helyzetet, és értelmezik az alaptörvényt, és hát volt, aki felvetette, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen politikai okból fakadó félelem motiválta, de talán egy kicsit az időtávot még jobban tágíthatjuk. Az látszik, hogy egyfajta ilyen politikai bosszúállás történik, és ennek keretében iktatja ki nem csak a közjogi méltóságokat a kormány többség, hanem akár a politikai ellenfeleit is. Itt gondoljunk a képviselőknek a mandátum korlátozására, illetve ezt a jelek szerint és a azt szerintem itt hallani lehet, az önkormányzati tisztségekre is kiterjesztenék. Azt gondolom, hogy ez olyan szempontból is veszélyes ez az egész hozzáállás, hogy a jövőre nézve is lehetnek következményei. Tehát az a fajta a kiiktatás és bosszúállás, ami most zajlik, az tulajdonképpen precedenst teremthet, és hogyha egyszer a Tisza érájának is a végére érünk, már pedig ez minden valószínűség szerint egyszer meg fog történni, akkor tulajdonképpen hasonlóra számíthatnak ők is, és a probléma ezzel nem csak az, hogy itt az érintettek hát meglehetősen méltatlan helyzetbe kerülnek, hanem azzal is, hogyha ez az adok-kapok ilyen szinten és ilyen mélységben folytatódik a jövőben, hosszú távon, tehát amikor például a Tisza érája véget ér, akkor tulajdonképpen maga az ország járhat rosszul, hiszen ezek a politikai leszámolások, ezek gyakorlatilag az egész országnak a jövőjére kihatással lehetnek.
De ha már a mandátumkorlátozást említett, ez nagyon érdekes, hogy ezt a lépést, vagy ezt a tervezetet nagyon sok olyan volt képviselő is kritizált, a baloldali és liberális képviselő, akik éppen a Tisza javára léptek vissza az utolsó pillanatban, bízva abban, hogy majd egy következő választáson 2030-ban valamilyen színekben elindulhatnak. Tehát, hogy mennyire haragíthatja a saját táborának is egy részét magára a Tisza ezzel. Hiszen akik visszaléptek, azoknak a szavazói végül a Tiszára húzták az X-et.
Nyilván itt sokaknak a tyúk szemére lép a kormány oldal, olyanoknak is, akik korábban támogatták őket. Itt ismét szeretném felhívni arra a kontextusnak arra a részére a figyelmet, hogy a politikai mézeseteket éljük, tehát itt még tömeges választói ellenállást azért nem láthatunk, de az biztos, hogy olyanokat is megcéloznak, akik korábban maximális támogatásukról biztosították őket. Újra mondom, hogy ez a jövőben akár hosszabb távon visszaüthet.
Lesz-e olyan politikai erő, amely egy esetleges elégedetlenséget be tud csatornázni? Ezt azért is kérdezem, mert ugye azt láttuk a tegnapi friss medián mérésből, hogy a Tiszapárt 73%-on áll, a Fidesz ugyanakkor csak 21%-on.
Igen, tehát itt egyrészt az is látszik, hogy a Tiszapárt az említett lépésekkel igyekszik azt korlátozni, hogy a jelenleg a pályán lévő politikai erők, amelyeknek száma nem közelít a végtelenhez, azok be tudjanak egy esetleges társadalmi elégedetlenségi hullámot csatornázni. Ugyanakkor magának a Tiszapártnak a feltűnése és a pályája mutatja azt, és jó példa arra, hogy amennyiben a politikai piacon megjelenik egy olyan kereslet, amelyik azt várja, hogy az adott kormánytöbbsége legyen az bármilyen erős pozícióban. Szóval ezzel a kormánytöbbséggel szemben valaki érdemben fellépjen, akkor erre nézve a kínálat előbb vagy utóbb meg fog teremtődni. Létre fog jönni, és akár az akár másfél évtizedes formában becsontosodott pártpolitikai struktúra, az nagyon könnyen összetörhet, és kialakulhat egy új politikai erő is, akár vagy arra is lehetséges, tehát az is abszolút lehetséges, hogy olyan visszatetsző lépések történnek a kormányoldal részéről, amely igazolja egy már meglévő politikai szereplőnek nem csak a létjogosultságát, hanem az igényeit és a lépéseit, és ilyen formában ez a politikai elégedetlenség könnyen becsatornázható. Nem lehet a jövőbe látni, de abszolút mindkét forgatókönyv lehetséges, sőt, hát egy olyan a politikai rendszerben, ahol azért választásokat reménység szerint mégiscsak tartani fognak, ott egy ilyen lehetőség sosem zárható ki.
A belpolitikai helyzetet értékeltük az elmúlt percekben Zila Jánossal, az Alapjogokért Központ elemzőjével. 3:08, maradunk a belpolitikánál, de most már inkább jogi szempontból vizsgáljuk a történéseket. Budapestre érkezik ugyanis ma a Velencei Bizottság delegációja, hogy Sulyog Tamás eltávolításával kapcsolatos alkotmánymódosításról tárgyaljon. Hogy kivel pontosan, az egyelőre nem derült ki, de a Sándor Palota jelezte, hogy ők készek az egyeztetésre. Hogy mi várható ezeken a megbeszéléseken, azt is megkérdezem Lattman Tamás jogász, nemzetközi jogásztól. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Na, kezdjük ezügyben a legfrissebb hírrel, mert hogy tegnap adatigénylés megtagadása miatt vizsgálatot indított a Sándor Palota ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Ugye a hivatal a Sándor Palota nem akarta kiadni, hogy mit kért Sulyog Tamás a Velencei Bizottságtól, és erre milyen válasz érkezett. A NAIC szerint ugyanakkor ez közérdekű adat. Ön hogy látja, ez közérdekű adat, vagy sem?
Én is úgy gondolom, hogy közérdekű adat, ugyanakkor az eddigi értelmezési gyakorlat az a közérdekű adatok tekintetében is ugye letett egy ilyen különbséget, hogy az előkészítő anyagok mindegyikére ez értelmezés nem terjed ki, és egyelőre az elmúlt időszakban úgy tűnt, hogy a köztársaság elnöki hivatal is ezen az állásponton van, és ennek megfelelően én egy picit meg is lepődtem Péter Falvi Attila hirtelen megtalálta aktivitásán, de hát ez ilyen időket élünk, hirtelen mindenki újra gondol sok mindent. Tehát maga a NAIC egy kicsit ellépett az eddigi gyakorlatától, mert idáig ilyen mértékben, ilyen jellegű aktivitást én a NAIC-tól utoljára talán 2013-14 magasságában a norvég civil alapok ügyében tapasztaltam, amikor ugye az volt a cél, hogy a Ökotárs Alapítványt és a konzorcium többi résztvevőjét megpróbálják megszorítani, de mindenképpen ez egy érdekes fejlemény. Úgy gondolom, hogy jogilag védhető a NAIC-nak az új álláspontja.
A hatóság azt ki tudja kényszeríteni, hogy a Sándor Palotának ki kelljen adnia ezeket az adatokat, vagy a vizsgálat csak zárul valamilyen eredménnyel, aminek nincs kötelező jogi érvénye?
Elméletben a hatóság ilyen kérdésekben valamiféle hatósági jogosítványokat is gyakorolhat, tehát elvileg kötelezhet is. Gyakorlatilag viszont igazából ebben az ügyben ennek nincs jelentősége, hiszen a Sándor Palota már közzétette ezeket a dolgokat egy nappal korábban is. Szóval igazából nincs hatása. Láthatóan itt az intézmények között beindult egy olyan lögdösödés, egy veszekedés, amiből minden érintett intézmény, vagy hatósága lehető legkevesebb kárral szeretne kiszállni, ha szabad így fogalmaznom, és ugye a köztársaság elnöki hivatal ezért úgy döntött minden jelszerűen, hogy előre menekülés gyorsan kiadta ezeket a, legalább ugye a bizonyos, nem az összes dokumentumot, de egyet-kettőt igen, például az Alkotmánybírósághoz fordult ott, igen.
Így van, azt kiadták pontosan. Na most érkezik a Velencei Bizottság. Tulajdonképpen mit vizsgálnak ők? Konkrétan az alaptörvénymódosítást, vagy az egész körülményt, tehát egy tágabb értelmezését annak, ami most zajlik a köztársaság elnök.
Amire számíthatunk, az mindenképpen szerintem egy tágabb értelmezés, hiszen a Velencei Bizottság alapvetően tágabb kontextusában szokta értelmezni az alkotmányossággal kapcsolatos kérdéseken. Ugye nem teszi könnyűvé a helyzetet az, hogy jelenleg ismert javaslat, módosítási szöveg, normaszöveg nem igazán van. Ezért néztek nagyon sokan egy kicsit furcsálkodva már a említett alkotmánybírósági beadványára is Sulyog Tamásnak, hogy tulajdonképpen amikor nincs semmi konkrét előterjesztés, akkor mindenki az értelmezését kérjük az alkotmánybíróságtól. Ugyanez a probléma a Velencei Bizottság esetében is fönn fog állni. Csak ugye a Velencei Bizottság eljárása, vizsgálata, érdeklődése az nincs annyira jogilag körülbástyázva, meg körülírva, mint az alkotmánybíróság eljárásai. Csak emlékeztetnék rá, hogy a 2010 után az akkori alkotmányozási folyamatban is megjelent a Velencei Bizottság, bár sok figyelmet nem kapott, de Magyarországra is látogatott a Velencei Bizottság, beszélgettek politikai aktorokkal, szakértőkkel, sok mindenkivel, és akkor ott is levontak bizonyos következtetéseket, megfogalmaztak szakmai álláspontokat, amik aztán változó intenzitással épültek be a politikai folyamatokba, leginkább semmilyennel, különösen Magyarországon belül. Viszont az általuk megfogalmazottak, és ez azért fontos ezt tudni, mert a mostani politikai aktoroknak is ezt tudniuk kell, az általuk megfogalmazottak utána az összes létező, akár Európai Uniós, akár az Európa Tanács keretében elfogadott politikai, szakmai és adott esetben bírósági véleményekben is megjelentek hivatkozási alapként. Tehát az, hogy önmagában a Velencei Bizottság működésének nincs közvetlen kötelező hatása, az nem jelenti azt, hogy teljesen súlytalan lenne a dolog. És most is ugye azt látom az új kétharmad esetében, hogy van egy ilyen attitűd, ami egy kicsit a fideszes kétharmadra emlékeztet, hogy mi most csináljuk, és akkor semmi nem érdekel minket. Hosszú távon politikai hatása volt annak idején is, nem lehet azt mondani, hogy most nem lesz, tehát minden politikai aktornak erre oda kell figyelnie.
Említette azt, hogy nincs javaslat, hát amikor Sólyog Tamás megtette ezt, akár a Velencei Bizottsághoz fordult, akár az Alkotmánybírósághoz, akkor nem volt, de ugye most van egy egymondatos alaptörvénymódosításunk, amely gyakorlatilag eltávolítaná a köztársasági elnököt. Ehhez ön mit szól egyébként jogászként?
Én személy szerint ezt nem tartom egy szerencsés megoldásnak. Ugye vannak, az elmúlt hetekben láthattuk, hogy a témával kapcsolatos politikai vitáknak volt néhány fókuszpontja, amivel az új ellenzék megpróbálta kritizálni a kormányt, a kormány pedig tagadta. Ez két ilyen pont van. Egyrészt, hogy a visszamenőleges hatálya, másik pedig a személyre szabott jogalkotás. Ugye ez mind a kettő olyan ősbűn, amiben a fideszes kétharmad padlótól plafonig mindig is felelős volt és bűnös. Most ideig én azt láttam, hogy ezt a két ősbűnt, ezt megpróbálja lerudosni magáról az új kétharmad, hogy mi ilyet nem csinálunk. Na, ez az egy soros megoldás az alaptörvény módosításban, ez lényegében mind a két ősbűnt beismeri. Tehát egy kicsit az van, hogy jó, akkor ideig úgy próbáltunk csinálni, mintha, de tudjátok mit, most ezt fogjuk csinálni, és nem érdekel a véleményetek. Tehát egy picit leegyszerűsödtek a politikai folyamatok, úgy látom, és ennek fényében ez nem biztos, hogy szerencsés megoldás, de úgy tűnik, hogy elfogyott a politikai türelem a témában.
Ha mondjuk a Velencei Bizottság is hasonlót állapít meg, és mondjuk kritikával illeti ezt a javaslatot, az lehet valamilyen hatással ön szerint az alkotmányozó többségre?
Én azt gondolom, hogy itt politikai hatásokról, vagy azok esetleges hiányáról érdemes beszélni, jogi hatásokról nem. Annak idén 2010 után is a Velencei Bizottság által tett észrevételek azért lettek volna szerencsések, ha beépülnek az akkori kétharmad gondolkodásába, mert későbbi politikai problémákat tudott volna megakadályozni, vagy talán enyhíteni vele előre. A mostani helyzetben sincsen másképp, úgy gondolom. A jogalkotói oldalon a felhatalmazás mértékét nem csökkenti, a lelkesedést pedig nem rontja le a Velencei Bizottságnak az esetleges negatív állásfoglalása a témában. De meglátjuk, hogy ez a mostani kétharmad hogyan fog erre reagálni. Szerintem némi politikai bölcsesség birtokában érdemes tanulni az előző kétharmadnak, úgymond a politikai sorsából, hogy egy kicsit megkönnyítse az életét. Ugyanakkor van egy nagyon-nagyon jelentős politikai változás. Én azt nem tudom, hogy a Velencei Bizottság ezt figyelembe fogja venni. Érzésem szerint az álláspontja megfogalmazásakor azért utalni mindenképpen fog rá. Jelesül az, hogy a 2010 utáni alkotmányozás egy olyan helyzetben történt, amire úgymond egyértelmű politikai felhatalmazás nem volt, mert volt egy jogilag érvényes kétharmad, de az a kétharmad nem azzal szerezte ezt a kétharmados többséget, hogy márpedig most rendszer fog váltani, ez az alkalom szüli a tolvajt mintájára, alkalom szüli az alkotmányozást, tehát hogyha van éppen egy kétharmad, akkor jó, de a mostani kétharmad ugye ezzel ment neki, és ezzel szerezte a kétharmados többséget, ami egy nagyon jelentős politikai és egyben alkotmányossági különbség is. Szerintem a Velencei Bizottság erre valamennyire fog utalni, valamennyire ki fog rátérni. Lehet, hogy a mostani kétharmad, itt most csak én is találgatok, lehet, hogy a mostani kétharmad ezzel kalkulál, és ez növeli meg az ő konfliktus tűrő képességét, csak nehogy túlértékeljék azt, ez egy veszély.
Még egy kérdés erejéig maradva ennél a témánál, ha elfogadják ezt az alaptörvénymódosítást, onnantól kezdve nincs más jogi lehetősége Sólyog Tamásnak, vagy van még mozgástere?
Igen, azért nagyon érdekes kérdés, mert ez egy precedens nélküli dolog a magyar alkotmánytörténetben, most lehet, hogy nekem hiányosak az ismereteim, akkor majd valaki kijavít, de a magyar alkotmánytörténetben én ilyen megoldást még nem igazán láttam. Elvileg ez a köztársasági elnöknek a mozgásterét lényegében teljesen leszűkíti, hiszen hogyha a kétharmad megmondta, akkor az úgy van. Elképzelhetően tartom ugyanakkor, hogy Sólyog Tamás olyan politikai nyomás vagy lelkesítésnek lesz utána, majdnem azt mondtam, hogy az áldozata, de lehet inkább csak alanya, hogy meg lesz neki mondva, hogy ő itt harcolni akar, és akkor ő majd harcolni akar. Na, sok lehetősége nincsen, elképzelhető az, hogyha ezt egy egyéni alapjogi problémaként azonosítjuk, akkor ő például a személyre szabott jogalkotás a visszamenőleges hatály miatt megpróbálhat keresgélni mondjuk egy tisztességes eljárás az való jogsérelme miatt egy eljárást a Strasburgi Bíróságon. Nyilván nincsenek afelől kétségeim, hogy a politikai fórumokon hatalmas esőtáncot fog eljárni ő és a hozzá közel állók, de azok jogilag ezen nem nagyon tudnak változtatni. Tehát kifejezetten jogi értelemben sok lehetőséges Jók Tamásnak ezután nincsen. Hát maga a jogalkotói szándék, a új alkotmányozó kétharmad szándéka is szerintem az, hogy ne legyen.
Másfél percünk van, és akkor röviden beszéljünk még egy másik nagy vitát kiváltott javaslatról, ez a képviselőség 12 évben való maximálása. Baloldali liberális politikusoktól is nagyon komoly kritikákat kapott ez, de azt tisztázzuk már először, hogy ez visszamenőleges lenne, tehát aki már 12 évig eddig képviselő volt, az nem lehetne többet, vagy mostantól ketyegne a 12 év, mert itt a Tisza részéről is voltak ilyen és olyan nyilatkozatok is.
Azt szöveg olvasata alapján, legalábbis az nyilvánosságra került szövegtervezet olvasata alapján, ez visszamenőleges hatású lenne annyiban, hogy azokra is vonatkozna, akiknél ez a 12 év már eltelt. Maga a megoldás szerintem nem visszamenőleges hatályú, hiszen most behelyez egy új feltételt, ami mostantól kezdve létezik. Igazából az egy érdekes értelmezési kérdés lesz, hogy akinek már letelt a 12 éve, az most indulhat-e újra? Szerintem a szöveg alapján nem, és ez nem minősül visszamenőleges hatálynak, de egyének esetében, konkrét jelöltek esetében ők nyilván annak fogják tekinteni, és hogyha nehogy Isten, ők indítanak egy valamiféle eljárástokat ebben az ügyben, mondjuk a választójog korlátozása okán, akkor nyilván az ő érvelésüknek egy sarkalatos pontja ez lesz. A kérdés az, hogy ezt mondjuk akár egy Strasburgi Bírósága gyakorlatában annak látná-e. Én személy szerint, és szeretném hangsúlyozni, az a személyes véleményem, én azt semmilyen körülmények között nem tartom visszamenőleges hatályúnak, hogyha egy téridő kontúrnál vagy bizonyos pontján a jogalkotó rendszerbe egy új jövőbe mutató feltételt helyez el.
Lattman Tamás jogász, nemzetközi jogász volt a vendégünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilias Muklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. július 2-án csütörtökön, Törőcsik Zsolt vagyok. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Király Erzsébet.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok, több mint 520 esetben kellett segítséget nyújtaniuk a tűzoltóknak.
100.000 forintos iskolakezdési támogatást kap több 100.000 család, közölte a miniszterelnök.
Már 2200 áldozata van a venezuelai földrengésnek, 7 napos nemzeti gyászt rendelt el az elnök, mondjuk a részleteket. A legtöbbször kidőlt fákhoz és pincék szivattyúzásához riasztották a tűzoltókat tegnap összesen több mint 520 esetben.
Esővel, széllel, viharral érkezett a hidegfront, mondta az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője. Győr-Moson, Sopron, Szabolcs-Szatmár, Bereg, valamint Zalavár megyében kellett a legtöbbször beavatkozni. 41 épületben keletkezett kár, több mint 1200 helyen pedig áramszünet is volt, mert a szél elszakította a vezetéket, közölte Mukics Dániel, aki a tűzgyújtási tilalomra is felhívta a figyelmet.
A tűzgyújtási tilalom az erdőkre és az erdők 200 méteres körzetére vonatkozik. Jelenleg az egész országban ez el van rendelve, az azt jelenti, hogy erdőben és az erdők 200 méteres körzetében nem szabad tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakó helyen sem. A saját kertjében az égethet, ahol az önkormányzat rendeletben engedélyezi a kerti zöld hulladék égetést. Grillezni, bográcsozni a saját kertjében mindenki grillezhet, bográcsozni.
Másodfokúra mérsékelt a vízkorlátozás szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű.
A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás, mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek. A szolgáltató arra kér mindenkit, hogy maradjon körültekintő, bánjon takarékosan az ivóvízzel.
A hőség miatt soha nem látott csúcsot döntött a vízfogyasztás az ország szinte minden vízművállalatánál, közölte a Magyar Vízi Közműszövetség elnöke.
Kurdi Viktor a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, több településen kritikus helyzet alakult ki. Az agglomerációban ugyanis nem épültek ki a megfelelő kapacitások, ráadásul az alacsony talajvízszint miatt sokan nem a furt kutakból, hanem ivóvízzel oldják meg az öntözést. A szövetség elnöke szerint az elavult vízhálózat átfogó felújítására lenne szükség. Ennek költsége elérné az 1000 milliárd forintot.
A következő hullám, hogyha érkezik, nagy bízom benne, hogy nem 10 napos, meg 12 napos lesz, de ha mégis, addigra már lesz elegendő információ a szakembereknél, katasztrófavédelemnél és a lakosságnál is, hogy együttes összefogással miként tudjuk ezt a kihívást legyőzni.
Újabb rendkívüli parlamentülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre.
Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynök akták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról.
100 000 forintos iskola kezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a Facebook oldalán a miniszterelnök.
Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családját segítik a hozzájárulással. Kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást.
Feloldják a korábban letiltott felhasználó korlátozását a kormány Facebook oldalán.
A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csak nem 10 000 ember tiltottak le az előző kormány idején. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa véleményét, amennyiben azzal nem sért másokat.
Szigorítaná a migrációs szabályokat az Európai Néppárt, amely keményebb intézkedéseket sürget az illegális bevándorlás visszaszorításáért. Javaslatukban elutasítják a nagyszabású legalizációs programokat, így a spanyol amnestia programot, amelyel törvényesítik az évek óta engedély nélkül ott tartózkodó bevándorlók helyzetét. Részletek Brüsszelből Berek Patriciától.
Mostanra már több mint 1,2 millió bevándorló kért tartózkodási engedélyt Spanyolországban. A néppárt állásfoglalása sürgeti a kiegészítő védelmi státusz eltörlését, és azt is, hogy a tagállamoknak joguk legyen megtagadni az unió külső határain a menedékjogi eljárások lefolytatását, ha eszközként vetik be ellenük az illegális migrációt, és akkor is, ha biztonságos országokból próbálnak belépni az EU területére. A néppárti állásfoglalás szerint meg kell akadályozni a visszaéléseket az európai szociális rendszerekkel, és a juttatások feltételeken legyen a jogszerű tartózkodás és a bevándorlók együttműködése. A néppárt európai stratégiát sürget a politikai iszlám kihívásának kezelésére, megkülönböztetve azt az iszlám békés gyakorlásától. A Juraktív kérdésére mit szól ehhez az Európai Bizottság, amelynek vezetője Ursula von der Leyen maga is a néppárt tagja, a szóvivő úgy válaszolt, politikai kérdésekben az uniós testület nem foglal állást.
Fokozódik a feszültség Törökország és Izrael között, miután a zsidó állam hivatalosan is népirtásnak minősítette az első világháború alatti örményeket ért atrocitásokat.
A török elnök felháborítónak nevezte az izraeli határozatot, amelyet kategorikusan visszautasított. Recep Tayyip Erdoğan kijelentette, a török történelemben soha nem történt népirtás. Izrael ellenben szerinte több mint 70 ezer palesztin tölt meg az elmúlt pár évben. A számok vitatottak, a legtöbb történész azonban abban egyetért, hogy 1915 és 17 között mintegy 1,5 millió örményt ölhettek meg az Oszmán Birodalomban.
Továbbra is ingatag lábakon áll a közel-keleti béke. A múlt hónapban megkötött tűzszünet ellenére Izrael Libanonban és Gázában is újabb bombázásokat hajtott végre. A zsidó állam szerint ők csak a Hamas és a Hezbollah provokációjára reagálnak. Közben Irán bejelentette, tárgyalóik nem vesznek részt az amerikaiakkal folytatott egyeztetéseken. Pék Bulcs összeállítása.
Állva is elférne benne egy ember, akkora kráter tátong az egyik gázai menekült táborban. Az egyik sátortábort kedden érte izraeli csapás. A korábbi sátrunkat az eső elmosta, két hónapja vettük meg az újat. Milyen tűzszünetről beszélnek? A gyermekeink nem tudnak aludni, mert az utcán töltik az éjszakát, panaszolta egy nő. Egy helyi kórház beszámolója szerint a csapásban egy nő és egy éves gyermeke életét vesztette. Az izraeli hadsereg közben Hamász fegyveresek elleni csapásokról tett közzé jelentést. Izrael északi szomszédjával, Libanonnal is tűzszünetet kötött, a hírek szerint azonban Gázához hasonlóan ott is folytatódnak a bombázások. Izraelt nem érdeklik a civil áldozatok, a két unokaöcsém egy autóban ült. Azt mondják róluk, hogy fegyveresek voltak, pedig ez nem igaz. Állítja egy férfi, aki a napokban veszítette el a rokonait. A Hezbollahhoz köthető Al-Manar TV csatorna közben az iszlamista csoport üzenetét hirdeti. Ez szerint akkor sem hajlandók átadni a fegyvereiket, ha Izrael kivonul Libanonból. A zsidó állam vezetése pedig csak ezzel a feltétellel lenne hajlandó hazahívni a katonáit. Ezt maga az izraeli kormányfő erősítette meg, amikor kedden személyesen látogatott el a szomszédos országban állomásozó csapataikhoz. A biztonsági zónáknak köszönhetően a terroristák nem fészkelhetik be magukat a határon. Ez az önök feladata, távol tartani őket és megsemmisíteni minden látható és föld alatti eszközt, amivel árthatnak nekünk, mondta Benjamin Netanyahu. A közel-keleti béke ingatagságát jól jelzi, hogy az elmúlt napokban az Egyesült Államok és Irán is újra egymásra támadt. A tárgyalások következő fordulóját szerdán tartották volna Katarban, Teherán azonban jelezte, küldöttségük nem vesz részt rajta. A tárgyalások várhatóan katari közvetítéssel folytatódnak, de hangsúlyozom, hogy a következő napokban nem áll szándékunkban találkozni az amerikaiakkal, közölte Irán külügyi szóvivője. Az amerikai elnök egyelőre kitart a konfliktus diplomáciai megoldása mellett. A Wall Street Journal értesülése szerint ugyanakkor Donald Trump fontolóra vette, hogy folytassa a háborút, ha nem sikerül megállapodniuk Iránnal.
Hétnapos nemzeti gyászt rendelt el a venezuelai elnök a földrengések áldozatai miatt, akiknek a száma már több mint 2200-ra nőtt.
A dél-amerikai ország elnöke emlékeztetett, az egy héttel ezelőtti természeti csapás után 50 ezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a higiéniai körülmények és a tömeges elvándorlás miatt. Az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segély összegét.
Már a helyszínen segíti a venezuelai földrengés károsultjait a baptista szeretetszolgálat mentőcsapata. 10 millió forint gyors segélyt, gyógyszereket és egészségügyi felszerelést is magukkal vittek Caracasba, ezzel is segítve az ott élő magyarokat.
Szabó Márk a szervezet marketing igazgatója és nemzetközi projekt koordinátora a Krónikának a helyszínről elmondta, háromfős csapatuk a helyi partner szervezettel közösen humanitárius és egészségügyi feladatokat lát el a következő napokban.
Azokon a területeken fogunk dolgozni, ahol a legnagyobb károkat okozta a földrengés. Egészségügyi személyzetünk a következő napokban igyekszik a helyi kórházakban segíteni, és a megfelelő gyógyszerek beszerzésében, illetve egészségügyi ellátásban tehermentesíteni a helyi orvosokat.
Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal ausztriai szakaszán.
A MÁV Inform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát az Eurocity, Euronight és Railjet vonatok, és mint a teljes útvonalon közlekednek. Reggel még néhány helyen pótlóbusz közlekedik az osztrák szakasz egy részén.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint torlódás alakult ki az M1-esen Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Dolgoznak az M5-ösön Szeged felé az M0-ás és az Ócsa csomópont között, valamint a Kecskemét térségében kiépített terelésnél sávzárások nehezítik az előrejutást. Rosszul lett egy kis busz sofőrje az egyes főúton Komárom belterületén. A 89-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A vihar miatt faágak kerültek az útburkolatra a 7-es főúton Zalakomár és Nagykanizsa között. Óvatosan közelítsék meg az érintett szakaszt.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Budapesten a 6. kerületben a Podmanicki utcában a Jókai utcától a Terész körútig lezárták a belső sávot burkolatjavítás miatt. Hétköznapokon délután 5 órától másnap hajnali 5 óráig, valamint a hétvégékre lezárják a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Napközben főleg a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik a szél. Napközben 26-31, este 21-27 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8 órakor, híreket legközelebb 8:30-kor hallhatnak, negyed órás krónikával pedig 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Peslin Bettina és a szerkesztő Király Erzsébet.
Nemzeti Sport Krónika.
Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Nem jutott be az Európa Liga döntőjébe női röplabda válogatottunk. Fucsovic Márton bravúros győzelemmel a 32 között van a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Kongói Demokratikus Köztársaság csaknem 70 percen át vezetett Anglia ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért játszott találkozón Atlantában, de aztán Harry Kane kétszer is bevette az afrikaiak kapuját, és végül 2-1-re nyert az angol válogatott, amelynek következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. A Bayern München támadója ezzel megszerezte a tornán az 5., a világbajnokságokon pedig a 13. gólját, amivel megelőzte a brazil Pelét. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben, míg a másik társházigazda Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze erejét a 8. döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan értékelt Harry Kane a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelem után.
Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
Harry Kane után következzen a Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó válogatottjának kapusa, a több bravúrt is bemutató Lionel Mpassi véleménye a mérkőzésről.
Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
A kapus Lionel Mpassi mellett a kongóiakat irányító Sébastien de Sabre is megszólalt a meccs után. A francia szakember így összegzett az Anglia elleni vereséget követően.
Csalódottak vagyunk, hittünk a továbbjutásban. Jó meccset játszottunk még akkor is, ha a végén a világ egyik legjobb játékosa lőtt nekünk két gólt. Gratulálok a játékosaimnak, mert remekül helytáltak ezen a tornán, az ilyen magas szintű csapatok ellen is. A végén egy kis tapasztalat hiányzott, hogy kihúzzuk, de ilyen a futball, ebből is lehet tanulni.
A Belgium-Szenegál mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
Nagyon-nagyon változatos és fordulatos mérkőzést láthatunk. Az első fél időben egy öregurasan, nagyon lassan és már-már meglepően passzívan futballozó belga válogatottat láttunk. Egy kirobbanó erőben lévő, dinamikus és nagyon korszerű gyorsjátékot mutató Szenegállal szemben. Érdekes volt a mérkőzés, hiszen pont fordítva vártuk a találkozót előzetesen, de a szenegáliak mérkőzés terve egyértelműen a magas letámadásra épült, a gyors kombinatív játékra. Már-már tényleg európai stílusban futballoztak, teljesen megérdemelten vezettek szünetben 1-0-ra, aztán később 2-0-ra. A második fél időben továbbra is egyértelműen az látszott, hogy sokkal egységesebb a szenegáli válogatott, nem utolsó sorban sokkal jobb állapotban vannak a játékosai, ám jött a fordulat, és ez elsősorban ez a fordulat Rudi Garcia cseréinek köszönhető, hiszen a belga kapitány rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, több esetben is átszervezte a csapatát, egyértelműen támadóbra kalibrált a belga válogatottat, és elsősorban Lukaku és Luka Bakio beállításának köszönhetően kezdte átvenni a játék irányítását. Ezzel szemben a szenegáli válogatott a 2-0-as állás ellenére nem tudta kihasználni a kontratámadásaiból kialakuló gólhelyzeteit, amivel lezárhatta volna a mérkőzést. Courtois több esetben is szépen védett, a belga válogatott önfeláldozóan védekezett, és kezdett egyfajta mentális fölénybe keveredni Belgium. Különösen az utolsó 5 percben elképesztő fordulat állt be. Rudi Garcia cseréi teli találatnak bizonyultak, de én úgy gondolom, hogy a szenegáli válogatott önmagát verte meg, mert egy agyonnyert mérkőzést 5 perc koncentráció kieséssel döntetlenre hozott. A belga válogatottnak nem érdemtelenül, de hatalmas szerencsével sikerült egyenlítenie, a hosszabbításba pedig a mérkőzés negatív hőse Lamin Kamara volt, aki egy teljesen felesleges becsúszásnál a 120. percben szabálytalankodott Tillemanssal szemben, a sértett pedig igaz, hogy 5 perc varrozás volt és még 2 perc ápolást, tehát gyakorlatilag 7-8 perccel később, miután szabálytalankodtak vele szemben, de nagyon-nagyon magabiztosan és idegvérrel értékesítette ezt a büntetőt. Így én úgy gondolom, hogy Szenegál a rutintalanságának és annak az 5 perces koncentráció kiesésnek köszönheti, hogy kiesett. A belga válogatottnak pedig, ami az első fél időben ez az öreg uras játék és a magasabb korosztály, az a végén segített rajtuk, hiszen tapasztalatuknál, rutinjuknál fogva egy már-már elveszített mérkőzést tudtak a maguk javára fordítani.
A találkozó után a belgák első góljának szerzője, Romelu Lukaku mondta el véleményét csapata teljesítményéről.
Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lenni a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
Ma szintén a 16 közékerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. A spanyolok baloldali védője Marc Cucurella így várja az osztrákok elleni mérkőzést.
Nagyon motiváltak vagyunk. Végre eljött az egyenes kieséses szakasz, amire mindannyian vágytunk. Alig várjuk már, hogy pályára lépjünk. Az látszik, hogy a világbajnokságon nincs könnyű ellenfél. Az első csoportmeccsünk után sokan meglepődtek, és azt hitték, hogy nem játszunk jól. De szerintem mostanra egyértelmű, hogy minden VB résztvevő csapat rászolgált arra, hogy itt legyen. Ég bennünk a vágy, hogy jó teljesítménnyel tovább jussunk. Az osztrákok stílusához hozzá vagyunk szokva, de mi a saját játékunkra fogunk figyelni, és ha a megfelelő szinten játszunk, akkor sok lehetőségünk lesz.
21 órától tehát Spanyolország Ausztriával csap össze a labdarúgó világbajnokságon, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek. Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambidele Yusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabagot az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet a Videoton MB2-es labdarúgó csapatának új tulajdonosa. A Fehérvár FC Kft. Értékesítésére kiírt pályázatra az amerikaiak 775 millió forintos ajánlatot tettek. Székesfehérvár önkormányzatának rendkívüli közgyűlésén második helyezettet is választottak a három pályázó közül. Eszerint, ha a következő 45 napban mégsem sikerült tető alá hozni az adásvételt, akkor a befutó a második helyen végzett Nagy-Britanniában bejegyzett cég lehet, amely 532,5 millió forintos ajánlatot tett a vételárra. A harmadik magyar pályázó ajánlatát a becsült piaci érték alatti ár miatt nem fogadhatta el a jelenlegi tulajdonos, azaz a székesfehérvári önkormányzat. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmannt. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal.
Nemzeti Sportkrónika.
Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Fucsovics Márton 4 játszmában verte a világranglistán 17. amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar játékos a következő körben a Marozsán Fábiánt szintén a második fordulóban 3 sima játszmában búcsúztató spanyol Alejandro Davidovics Fokina ellen játszik. Sportolóink teljesítményeiről Szántó Petra szakkommentátor beszélt.
Nem volt könnyű mérkőzés ez a meccs, annak ellenére sem volt könnyű ez a mérkőzés, hogy Lerner Tien tulajdonképpen az egész mérkőzésen, mintha valamiféle fizikai problémától szenvedett volna, és ez különösen a 3. és a 4. játszmában volt eléggé látványos, akkor már az volt az érzése az embernek, hogy alig tud mozogni, nem tud beleállni a labdákba, és azért ez némileg segítette Marcit, akinek ugye az első fordulóban is egy kicsit könnyebb dolga volt, hiszen a francia ellenfele sérülés miatt másfél szett után feladta. Ettől még nem volt könnyű ez a mérkőzés, főleg úgy, hogy Marci ugyan nagyon nagyot harcolt minden szettben, és minden játszmában volt szettlabdája vagy mérkőzéslabdája, de az első szettet elveszítette annak ellenére, hogy a tiebreakben ő állt jobban, és volt 2 játszmalabdája is, ráadásul a második az adogatóként. Szóval ebből a szempontból azért komoly frusztráció lehetett Marcinak az elveszített első játszma, ennek ellenére nagyon szépen kiegyenlített, és ugye a 3.-4. játszmában is voltak problémák, break hátrányból való visszajövetel, nagyon nagy harcok, ez egy óriási győzelem, egy óriási kap még úgy is, hogy az ellenfél azért nem volt teljesen egészséges, hiszen magasan rangsorolt játékos, nehéz ellenfél volt, és Marcinak egy picit talán saját magát is le kellett győznie, mind fizikailag, mind pedig mentálisan. Úgyhogy nagyon büszke lehet erre a teljesítményére, hiszen az elmúlt hónapok nem voltak könnyűek a sérülése miatt, nem volt igazán olyan helyzet, amikor sok meccset tudott volna egymás után játszani. Sőt, Grand Slam tornán egy ilyen intenzív, szoros, 4-szettes meccset megnyerni egy magasabban rangsorolt játékos ellen, ez tényleg elég régen fordult elő Marcival, úgyhogy büszke lehet magára. Marozsán Fábián, őneki nem sikerült megnyernie a wimbledoni torna második fordulóját, ő viszont egy majorkai elődöntővel hangolt és érkezett a füvespályás Grand Slam tornára. Szóval összességében, ha az egész füves pályás szezont nézzük, akkor abszolút elégedett lehet a magyar teniszező azzal, amit nyújtott. Pont azzal az Alejandro Davidovics Fokinával kellett játszani a most itt a wimbledoni torna második fordulójában, aki egyébként egy pár nappal korábban a majorkai füves pályás tenisztorna elődöntőjében szett hátrányból megverte Fábit. Volt miért visszavágni, viszont nem volt teljesen egészséges Fábi ezen a mérkőzésen. Valamiféle sérüléssel küzdött, és ezért ez eléggé látszott azokon a labdameneteken, amik egy picit hosszabbra nyúltak. Neki jelentős esélye ezúttal nem volt Davidovics Fokina ellen.
Szántó Petrát hallották. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szangot Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-27-es idényben. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztő táborában tartott sajtótájékoztatón. Kedves hallgatóink, sportkommunikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Most hirdeti meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az utóbbi évtizedben jelentősen bővüljön, izgalmasabbá, egészségesebbé és kreatívabbá váljon a vízparti gasztrokínálat. Önök szerint milyen a jó strandétel, és lehet-e ebben nagyot alkotni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
Délelőtt.
Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
Történelmi rangadó. Új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
Napi edzett című rovatunk következik, amelyben ezúttal Lackfi János Kossuth Díjas magyar költő, író, műfordító osztja meg a gondolatait önökkel.
Napi jegyzet.
Szép jó reggelt mindenkinek. Ülünk egy ágon, egy szép hosszú ágon, és fel, le, ahogy egy szellő hintáztatja az ágat. No, azóta is ott ücsörgünk azon a bizonyos ágon, mint a hullámvasúton. Egyszer fenn, egyszer len. És a széljárás is változik, hol erről fúj, hol amarról, hol jegesen, hol forrón. Tessék mondani, ez az ág, ugyanaz az ág, mint amelyiken József Attila szíve üldögélt és vacogott? Alig, hanem. A semmi ága, a minden ága. Bizony, elmentünk már párszor a világ legszélére, és lelógattuk a lábunkat a nagy, jószagú semmibe. Aztán szépen visszabattyogtunk a helyünkre, és tettük tovább a dolgunkat. Mindennapos világ vége, már megserezzenünk, ha halljuk. Nincs mese, meghalt Andersen, szoktuk mondani. Andersen valóban meghalt, ahogy Csukás Pista is, de mese mégis van. Mese addig van, amíg mondják, éltetik, tovább szövik, kicifrázzák, feltupírozzák, gatyába rázzák, igazgatják, kézről kézre adják. És mennyi mindent tanultunk Csukástól, ami szinte belénk égett. Rettentően hiányzik egy ideje a lesből támadó szárítókötél, a madárvédő golyókapkodó, az órarugó gerincű felpattanó, a szomorú szamovár, melyet talán még Kassák hajított el annak idején, a híres egyfejű, a papucs orráról a pamutbolyt. Mégsem hiányzik, mert nem létezik, hogy Csukás István lényei és szavai, mint régen a lápi lidérc, ki ne elevenedjenek a nyelvi képi valóságból, megborzolva mai születők és a régebben születettek kobakját. Bizony szeretjük a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömött csokoládét, minden csokoládét, amit csak készítenek a világon. Csukás Pista óta verbálisan a nem édes szájúak is. Csokoládé kedvelők és nem kedvelők visszatalálnak nemzeti totemmadarunkhoz, Gombóc Artúrhoz. Ő a sebzett lábú gólya kevésbé romantikus változata, a vízum kényszerrel nyomorított állampolgár, aki nem tud elrepülni Kaliforniába, sem Horvátországba. Groteszk módon itt maradt tehát, és bánatában még több csokit eszik. Csukás István nemzedékeket gyúrt ki a képzelet tornaóráin. Nem azért tanított, mert nem tudta csinálni, aki tanítani sem tudja, az a torna tanár, mondta Woody Allen, inkább azzal tanított, ahogyan csinálta, ahogyan formálta, kanyarította a mesét, a valóságot. Neki köszönhetően tudjuk, hogy nem csak az vagy, akinek leírnak és törzskönyveznek, átlagos kinézetű, közepes termetű, különös ismertetőjel nélküli blablabla, bla, bla. Nem csak az, amit megeszel, 10 dek a párizsi, 13 maradhat, hanem mindaz, ami lehetnél, amire legvérmesebb álmaidban félve, vágyakozva gondolsz. Azzal lehetek teljes ember, amivé a képzeletem vágyam, emlékezetem tehet. Teuton lovag vagyok és hanyistók, láthatatlan ember és látható jövedelem, fejedelem és koldus, Ludas Matyi és Döbrögi uraság, Hamvas Rómeó és Lemart harmadik Richárd, minden, ami nagyszerű, szép, nemes, és minden, ami ijesztő, rettenetes és szokatlan. Csukás megtanított, hogy ne sikáljuk ingyom-bingyom csillámpónisra meg tündér kisasszonyosra a világot, hogy ne nyomjunk minden sárkány sárga fogai közé lehelet illatosított, ne sminkeljünk topmodellé minden banyát, hisz egyáltalán nem biztos, hogy az a gonosz, aki annak látszik.
Lackfi János, Kossuth-díjas magyar költő, író, műfordító osztotta meg a gondolatait velünk Napi Jegyzet című rovatunkban. Ez a jegyzet, ahogyan az összes többi visszahallgatható a hiradó.hu oldalon. 9:02, rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Veslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Heves orosz drón és rakéta támadás érte Kijevet éjszaka. 2 ember meghalt, 16-an megsérültek. Egy lakóház részben összeomlott és tűzötött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt. Közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot. A határmenti belgorodi területen egy ember meghalt egy dróncsapásban. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások. Erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik nukleáris programja megtartásához. 2 beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. A tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal hígították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat, egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek. 2 társa ellen szintén eljárás indult. Elmenekült a helyszínről egy autó sofőrje, miután összeütközött egy helyközi autóbusszal Sopronban. Az autó fennakadt egy kerítésen. A buszon 4 utaztak, az autóban 2 ültek, sérültekről nem érkeztek hírek. A baleset körülményeit vizsgálják. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a padlizsán kilója csak 489 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 589 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. Tosmillió 9.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
Az időjárással együtt vajon lehűltek-e a tőzsdék is? Megtudjuk Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy kis lehűlést lehetett tapasztalni New Yorkban, persze átvitt értelemben, ugyanis gyengüléssel zártak az ottani értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones stagnált, az S&P 500-as 2%-kal lett kevesebben, az a kompozit pedig 6%-kal csökkent a nap végére. A közel-keleti háború előtti szintre állította vissza olajexportját az Egyesült Arab Emírségek. Az ország tankerei gyakorlatilag észrevétlenül jutnak át a hormuzi szoroson, illetve egy a víziutat megkerülő csővezetéket is igénybe vesz az ország. A Bloomberg összefoglalója szerint az emírségek az elmúlt hónapban mintegy 30%-kal napi 3,9 millió hordó fölé növelte szállításait. Az ország egy csővezetéken keresztül továbbra is a hormuzi szoros melletti Fujairah kikötőjébe juttatja a nyersolajat, illetve tankerei időnként kikapcsolják a jeladókat a helyzetük titkolása érdekében. Emellett a szállítmányok gyakran az ománi öbölbe kerülnek, ahol más hajókra rakják át az olajat. Jelentősen megugrott tavaly az Amazon és a Google üvegházhatású gázkibocsátása. A cégeknek egyre nehezebb összeegyeztetniük klímavédelmi céljaikat a mesterséges intelligencia működtetéséhez szükséges hatalmas energiaigénye, amelyet ráadásul továbbra is nagyrészt fosszilis forrásokból fedeznek. A Bloomberg összefoglalója szerint az Amazon kibocsátása 16%-kal nőtt a múlt évben 2024-hez képest, a Google-nál ez a mutató 18%-kal emelkedett. Az Amazon 2040-re, a Google 2030-re tűzte ki a nettó zéró kibocsátást elérését. Többségükben gyengültek a főbb nyugat-európai indexek a német DAX kivételével. A londoni FTSE 3%-kal csökkent, a frankfurti DAX 1%-kal emelkedett. Párizsban a CAC 8%-kal került lejjebb. Milánó 2%, Madrid 3%-os mínuszban zárta a napot. A bányászat és a kritikus nyersanyagok területén folytatott együttműködését kívánja tovább mélyíteni Németország és Argentína. A megállapodástól Németország azt reméli, hogy csökkentheti erős függőségét Kínától a korszerű technológiák számára fontos földfémek és egyéb ásványkincsek terén. Emellett Berlin megkívánja erősíteni az értékalapú és kereskedelmi partnerségeit Latin-Amerikában, miután a transatlanti kapcsolatok Donald Trump alatt megrendültek, különös tekintettel arra, hogy az amerikai elnök politikáját kiszámíthatatlannak tartják. Sajtóértesülések szerint az ING spanyolországi 40%-os részesedést szerezhet a Singular Bankban, amivel belépne a helyi privát banki piacra. Egy a tranzakció részleteit ismerő forrás szerint a megállapodást még nem véglegesítették, az utolsó egyeztetések zajlanak, a pénzügyi feltételeket pedig egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A svájci UBS spanyol vagyonkezelési üzletágát 2021-ben felvásárló Singular az első negyedéves adatok alapján mintegy 18 milliárd eurónyi vagyont kezel. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3%-os mínuszban 139.468 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 15 milliárd forint volt, a MOL 8%-kal gyengült 3.668 forintra, az OTP 45.970 forinton stagnált, a Richter 0,5%-kal erősödött 12.120 forintig, a Magyar Telekom pedig 9%-os mínusszal 2.626 forinton zárta a kereskedést. Stratégiai befektetőként csatlakozik a MobileFoxhoz az OTP csoport kockázati és magántőke befektető cége, a Portfolium. Az egyedi prémium mobiltokokat gyártó és forgalmazó cég irányítása az alapító és a többségi tulajdonos díler Kevin, valamint csapata kezében marad. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy teljesít a forint ma reggel. 1 euró 355 forintba és 68 fillérbe, egy amerikai dollár 312 forintba és 40 fillérbe, egy svájci frank 386 forintba és 27 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
Köszönjük szépen Németh Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
Jó reggelt Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
Fél kilenc múlt 10 perccel, nem csak az utakon, hanem a vízben sem lehet száguldozni. A Tisza tavon például bevezetik a sebességellenőrzést. A méréseket hajóból, vízről és partról is végzik, a szabálytalankodókkal szemben pedig azonnal eljárás indul. Pilisi Csenge riportja.
3 évvel ezelőtt gyerekeket sodort a vízbe egy jetskis, mesélte akkor Kis Balázs túravezető.
Pihenőt tartottunk a Kistiszának a folyási hány szerinti jobb partján. Ott voltak a kenuk, éppen indult az egyik, még a kezemben volt a kikötőkötél egyébként, amikor feltűnt egy jetskis pár. Én a sebességgel közeledtek, de a srác is vette a gázt egyébként egy pillanatra. Aztán gondolta, hogy vicces lehet, hogy lespriccolja a kenusokat, úgyhogy húzott rá egy nagyobb gázt, és átjött a mi oldalunkra, és így próbálta lefröcskölni ugye a kanyarra a kenukat, hát elmérte egy picit a távolságot, és az utolsó kenunak neki ment. Az volt a szerencse, hogy jól élek jelenlétük volt egyébként, 2 hölgy ült és 2 gyerek be a kenuba, gyerekeket gyorsan kiadtuk a partra. Egyébként a jetskis egyből megállt, tehát visszajött, és ő is próbált segíteni a mentésbe. Nem tartom szerencsésnek, pláne az, hogy megemelték ezt a limitet, hogy 20 lóerő, már tudnak menni egy 30-40 km-es sebességgel, ami vízen azért elég jelentős.
Egy férfi motorcsónakjával elütött egy szabályosan közlekedő kajakos a Tiszató Porosztó közeli szakaszán, majd megállás nélkül továbbhajtott. A napokban pedig egy idős horgász mellett száguldottak el nagy sebességgel többször is jetskisek. Nagy hullám csapott a csónakba, a horgász elesett, ruhái, iratai és telefonja is elázott, állítása szerint pedig még meg is fenyegették.
Erre fel lehetne hívni a figyelmüket, hogy az ilyen kisebb csónakkal, akik kint pecáznak, azokat azért nagyobb ívbe kerüljék el. Kisebb csónakosokat veszélybe sodorhatnak ezáltal.
A tó eredeti medrén kívül a parttól számított 200 méteren belül, illetve a csatornákban legfeljebb 10 km per órás sebességgel lehet haladni. Emellett több természetvédelmi területen teljesen tilos a nagy teljesítményű motorral hajtott járművek használata, mondja Hajdú Dániel, a Tiszatavon túrákat szervező Békatuta Egyesület elnöke.
Látok, hogy a Poroszlói medencén száguldoznak, televe 4 kW-nál nagyobb teljesítményű belségésű motorral be se lenne szabad hajtani. Utána néztem, hogy 150-200 kW sok simán vannak ezek a jetskik. A Kistiszán is szoktunk velük találkozni, ahol elvileg közlekedhetnek egy maximális 10 km per órás sebességgel. Ezt nem mindig lépik át, de azért rendszeresen ők még szerintem a 10 km és nagy hullámokat keltenek. Kenusokat, akik azért mennek, hogy szemléljék az élővilágot és csöndesen evezgessenek, minket zavar. A zaj zavar, a bűz, az élővilágot, a halaknak az ikrája gyakran ott van a partmenti fáknak a gyökerein vagy a növényzeten, azokat a nagy hullám és tönkreteszi, szétveri, nyilván a madaraknak is zavaró a zaj is, az esetleges olajszennyezés, vannak területek, ahol teljesen tilos tartózkodni is, és van olyan terület, ahol belső égési motorral nem szabad behajtani, például ilyen a Porong tava, ami a Kistiszáról könnyen elérhető, és sajnos ott rendszeresen találkozunk belső égési motorral, de több más helyszínen is ezt el lehet mondani.
A nyári szezonban a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság fokozott ellenőrzéseket tart, a hétvégéken folyamatos vízi járőrszolgálat működik. Emellett drónokat és hitelesített sebességmérő eszközöket is bevetnek a szabályszegők kiszűrésére.
Mindig vannak olyanok, akik meg akarják mutatni, hogy ők olyanik, nekik van a legnagyobb, a leggyorsabb hajójuk.
Kucsony Gyula, a Sarud élményfalu ötletgazdája.
Ebből egy kicsit eleg lett a Tiszatónak, és azt gondoljuk, hogy a Tiszató egy aktív turisztikai centrum és egy aktív turisztikai központ, nem csak arról szól, hogy a belső égési motorok uralják ezt a vizet. Ugye a Tiszató az egyetlen olyan szabad víz Magyarországon, szabadtó, ahol lehet belső égési motorral hajtott vízjárműveket használni, és vannak sajnos olyanok, akik amikor betévednek ebbe a vadvíz országba, akkor áragadja őket a sebességheve. Elsősorban a jetskisekkel van probléma, mert nagyon gyorsan, nagyon hirtelen tudnak fölgyorsulni, hatalmas sebességgel képesek menni, és azokkal a végbort húzó nagyhajókkal, akik egyébként pusztán már a haladásukkal is hatalmas hullámokat képesek kelteni. Ez nagyon érdekes fejlemény a Tiszatónak, hogy múlt hétvégén szombaton volt ezzel kapcsolatban egy beszélgetés, ahol a Tiszató minden érintett szereplője Dimitri Ilyasuk szervezésében megérkezett ide Sarudra, és abban egyetértettünk, hogy a Tiszató elsősorban az aktív turizmus és természet kincseinek az értékűre, és hogy ezt meg kell becsülnie mindenkinek, aki hozzánk akar érkezni. Hírés Gergely Júlia, a Tiszata vízirendészet parancsnoka, nagyon régóta tartó unszolásunk eredményeként bejelentett, hogy ettől a hétvégétől trafipaxok jelennek meg a Tiszató vízterületén. Ennek ugye az a legfontosabb üzenete, hogy a Tiszató környékén a rendre is vigyáznak a rendőrök, tehát nem csak az zéró tolerancia az alkohol szinten, nem csak a kötelező felszerelésre, hanem arra is, hogy amikor használjuk a vizet, békében férjünk el egymás mellett. A rendőrök kérik azt, hogy ha szabálytalanságot tapasztalnak a vizet, zenélők, akkor fotózzák le a szabálytalanul viselkedő hajósoknak a lajstrom számán, és küldjék el, és akkor eljárásokat tudnak indítani. És mi azt látjuk, hogy elindul egy összefogás. Mi például sorozon kitiltjuk a kikötőből azokat, akik szabálytalankotnak, és a rendőrség eljárás folytat velük szembe. És ha ilyen emberek érkeznek például a kikötőnkbe, akkor hívjuk a vízirendőröket, hogy intézkedjenek velük szembe. És nem a büntetés a cél, hanem az a cél, hogy megelőzzünk ezekkel az intézkedésekkel bármilyen kellemetlen élményt és bármilyen balesetet. És szerintem a Tiszatónak ez az üzenete, hogy ez egy slow living vidék, itt még a Tisza is lelassul. Ide pedig jöjjenek azok, akik élvezni akarják a természet szépségét.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Az elmúlt 15 évben a magyar háztartások nettó vagyona GDP arányosan bő 40%-kal nőtt, miközben adósságuk aránya mintegy 20%-kal csökkent. A részletekről Pásztor Szabolcsot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatóját Cinege Levente kérdezte.
Melyek voltak ön szerint a legfontosabb okok, amelyek a háztartások vállalati részesedésekben és értékpapírokban tartott vagyonának növekedését hajtották?
2010-től kezdődően volt egy konjunktúra egész Európában, az Európai Uniós tagországokban. Ugye 2008-ban, 2009-ben volt egy világgazdasági, reálgazdasági pénzügyi válság, és az ebből való kilábalás nagyon kedvező külső környezetet teremtett, és ebből nyilván Magyarország is kivette a részét, és a háztartások is kivették a részüket. Ha három okot kellene mondani, ami miatt a vagyongyarapodás növekedett, akkor az első nyilván az lenne, hogy a lakásárak erőteljesen emelkedtek. Ugye a magyar lakosság döntő többségben saját ingatlanban lakik. Aztán lényeges volt az is, hogy megemelkedett az évente újonnan épített otthonok száma, egészen pontosan 2015 és 2020 között 7600 28.200-ra nőtt az újonnan épített otthonok száma, ez 3,7-szeres ugrás, és van egy harmadik fontos tényező is, méghozzá a lakásállomány minősége is javult, felújítások indultak el, energetikai korszerűsítések voltak, egyébként lakóterületbővítés, és ehhez hozzájárultak nyilván az állami programok, csók, kedvezményes lakásáfa, babaváróhitel, otthonfelújítási támogatások, tehát önmagában véve azt lehet mondani, hogy a vagyon gyarapodás mögött egy konjunktúra, bérnövekedés, állami otthonteremtési programok, új lakások építése, felújítási hullám húzódott meg, és azért ez nagyon sokakat helyzetbe hozott.
Hogyan magyarázható a biztosítástechnikai tartalékok GDP arányos jelentősebb csökkenése, és milyen hosszú távú következményekkel számolnak emiatt?
Azt lehet mondani, és ezek az exakt számok, hogy amúgy a lakossági bankbetét állomány a GDP 29%-áról 30%-ára csökkent, és látványos volt egyébként a csökkenés a biztosítási tartalékok mennyiségében. Hagy említsem meg a számot, a GDP 22%-áról a 8%-ára csökkent ez a mutató. Hát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a biztosítási termékek kapcsán a penetráció Magyarországon nem minden esetben nagy. Nyilván a kötelező gépjármű felelősség biztosítás esetében igen, lakásbiztosítás esetében azért nagyobb a mutató, de más termékek nem túlzottan népszerűek a hazai rendszerben. Hagy említsek egy példát, amíg például Franciaországban majd mindenkinek van életbiztosítása, a magyar rendszerben azért ez kimondottan ritka.
Milyen hatással lehet a lakossági bankbetétek visszaesése a hazai bankrendszer likviditására és a hitelnyújtás feltételeire?
Alapvetően még mindig magas a bankbetét állomány a nemzeti vagyonon belül, és azt lehet mondani, hogy számok nyelvén mindez kifejezve, hogy amíg 2010-ben például a magyar háztartások pénzügyi vagyonán belül a bankbetétek nagyjából 29%-ot képviseltek. Most ugye ez a mutató 2025-ben nagyjából 20%, tehát hogy ez nem elhanyagolható, meg ráadásul a készpénz mennyisége használata nem csökkent, hanem alapvetően növekedett. Átrendeződés történt 2010 és 2025 között, tehát egy érdemi hatásokat nem feltétlenül lehet ettől várni. Nem várható az, hogy például a kereskedelmi bankoknál beesik a likviditás, hiszen azért a magyar háztartások pénzügyi vagyona látványosan tudott növekedni. Az más kérdés, hogy időközben, mondjuk 2010 és 2025 között egyfajta szerkezetváltás következett be.
Jó
reggelt Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
3:49 múlt 5 perccel. A mögöttünk hagyott hőhullám nem csak a szervezetünkre, hanem a hazai tavakra is komoly hatást gyakorolt. A Velencei tó vízállása például rekord alacsony. Hogy mennyire kritikus a helyzet, azt már is megkérdezem Boromisza Zsombortól, a MATE tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének tájvédelmi és élővilágvédelmi szakértőjétől. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Tehát ugye, ami tegnap bejárta a sajtót, azok a műhold képek voltak a Velencei tóról, amelyen az látszik, hogy az algától elzöldült a tó az egy évvel ezelőtti állapot hoz képest. Ez is az alacsony vízállás következménye, és egyáltalán mekkora problémát jelent ez?
Igen, valóban a vízmennyiségi és minőségi problémák szorosan összefüggnek, és azzal, hogy egyre kisebb a víz, egyre jobban koncentrálódnak, töményednek bizonyos anyagok, egyre jobban felmelegszik, ez a vízminőségi problémák kockázatát is fokozza.
Ki fog száradni a Velencei tó?
Nem lehetetlen. Azt, hogy ez idén fog-e megtörténni, természetesen ezt nem lehet megmondani, de az adottságai, illetve az elmúlt éveknek akár a csapadék hiánya, a jelentős párolgása nem teszi kizárhatóvá, hogy akár ilyen is megtörténhet. Az biztos, hogy jelentős vízszintingadozásokra és ehhez hasonló kisvizes időszakokra fel kell készülni.
Mi lehetne itt a megoldás? Mert sokan hangsúlyozzák a vízpótlást, de múltkor például a vízügyesek azt mondták, hogy gyakorlatilag, ha esik eső, akkor sem folyik már be a Velencei tóba elegendő mennyiségű víz, mert hogy a talaj annyira száraz, hogy elszívja, mielőtt megérkezne a tóba.
Igen, valóban. Azt gondolom, hogy szükség van rövidtávú intézkedésekre. Akár, hogyha fellép egy oxigénhiány, a tó halállományának egy részét meg kell védeni, erre az Országos Horgászszövetség felkészült. Szintén egy rövidebb távú megoldás lehet valamilyen vízpótlás. Több alternatíva is elhangzott, Dunából, tisztított szennyvízből, kartvízből, a meglévő két korábbi víztározó felújításából. Valamilyen megoldást én is szükségesnek tartok, ugyanakkor ezeket hosszú távon nem stratégiai és megelőző megoldásnak látom. Fontosnak gondolom, hogy elkezdjünk azon gondolkozni, mit kell változtatni a használatban, az egész vízgyűjtő víz megtartásában, hogyha rendszeresen ilyen csapadékhiányos évek vannak, hiszen jól látható, hogy nem tudunk alkalmazkodni, a jelenlegi tájhasználat nem elég rugalmas ehhez a jelenlegi helyzethez.
Na, akkor beszéljünk erről a két dologról. Használat, a tónak a használata. Ezen mit kellene változtatni, és hogyan lehetne ezt fenntarthatóbbá tenni?
Ez a tó mindig is egy sekély, ingadozó vízjárású tó volt. Ez a természetes adottsága. Most kicsit szembesülünk ezzel. Az elmúlt évtizedekben jelentősen szabályoztuk, mert ki akartunk szolgálni egy konkrét, optimálisnak tekintett üdülési használatot, fürdőzés, horgászat, hajózás, nagy nyílt vízfelületekkel. Látható, hogy ez a természet részéről nem tartható, nem kiszolgálható csúnya szóval. Tehát én azt gondolom, hogy felül kell vizsgálni azokat a jelenleg megszokott és domináns használatokat, amelyekre az egész turisztikai gazdasági rendszer a Velencei tónál épült.
Más használatot elképzelhetőnek tart, vagy egyszerűen az lenne a legjobb, hogyha békén hagynánk ezt a tavat?
Nem szeretném semmiképpen túl romantizálni ezt a helyzetet, és csak azt üzenni, hogy hagyjuk, amit a természet akar, bár hosszú távon biztos, hogy fontosabb jobban megérteni, megismerni és alkalmazkodni. Az üdülés turizmust sem kell elengedni, inkább olyan használatokat kell erősíteni, amelyek rugalmasabban viselik, hogyha itt ingadozik a vízállás. Mondok egy-két példát. Most is nagyon népszerű a tó körbe kerékpározása. Ez alapvetően a szezont is meghatározza a vendéglátásban. Ez érzékelhető, hogy a tó önmagában, mint vonzástényező, anélkül, hogy belemennénk, tud vonzó lenni. Vagy például erősíthető az ökoturizmus, ami a természet megfigyelésére alapul, és most látható is, hogy a természet elkezdett erősödni bizonyos szempontból a Velencei tavon. Illetve vannak olyan vízisportok, amelyek nem igényelnek nagy vízszintet, most is nagyon népszerű például a szapozás.
Említette, hogy a természet elkezdett erősödni bizonyos szempontból. Ez mit jelent pontosan? Mert ugye mindenki egy, hát majdnem, hogy egy ökológiai katasztrófaként írja le a mostani helyzetet, de akkor ezek szerint azért ennél árnyaltabb a kép?
Mivel megszoktuk, hogy a Velencei tónak mesterségesen, magasan, fixen tartjuk a vízszintjét, ezért érthető, hogy meglepődünk és katasztrófát látunk. Igen, vannak olyan élőlények, olyan élőhelyek, amelyek kevésbé fogják tolerálni ezt. Nyilván főleg bizonyos halfajok nem fogják ezt tolerálni. De számos élőlény, ami történelmileg, vagy még hosszabb időtávlatban a Velencei tóban kialakult, itt él, azok jól bírják azt, hogy néha nagyon magas a víz, néha nagyon alacsony. Most, amit látunk, hogy például bizonyos fokozottan védett madárfajok nagyon jól érzik magukat ebben a kis vízben, illetve a nádas terjed, ami pedig a tó biodiverzitása és vízminősége szempontjából is egy fontos tényező.
Említett egy másik szempontot, amikor a tóhasználatot említette, ez pedig a vízgyűjtőnek a víz megtartásának az erősítése. Beszéljünk egy kicsit erről, hogy egyáltalán mekkora a Velencei tónak a vízgyűjtője, milyen térséget fedez le, és hogyan lehet itt megtartani a vizet, mert ugye hát az Alfölddel kapcsolatban beszélünk erről a legtöbbet, hogy ott mi a helyzet ebből a szempontból, de hát azért ez sem a leginkább csapadékosabb részei közé tartozik az országnak.
Igen, azokról a törvényszerűségekről, realitásokról nem tudunk kilépni, hogyha itt mondjuk 5 éve negatív vízmérleg van és halmozott csapadékhiány. Az elmúlt 5 évben egy évnyi csapadék hiányzik az országból. A Velencei tó vízfelette 24 négyzetkilométer, a vízgyűjtője körülbelül 600 négyzetkilométer, ez viszonylag kicsi, tehát kevés helyről tudja eleve összegyűjteni a csapadékot. Ráadásul ennek egy része karszos terület, ahol a vizek egy része nem fog túl könnyen eljutni a Velencei tóhoz, vagy nem jut el. De ahogy ön is említette, akár az agráriumban tapasztalható szemléletváltást itt is lehet érvényesíteni, ez akár a mezőgazdaságban, akár a meglévő vízhasználatok felülvizsgálatát is jelentheti. Az biztos, hogy ne gyorsan levezessük és szabaduljunk meg a vizektől, hanem olyan tájhasználatot kell folytatni, olyan vízgazdálkodási gyakorlatot kell folytatni, ami ezt megőrzi, főleg a talajban, nem elsősorban víztározókra gondoltam.
Milyen szereplők részéről igényelne ez munkát, adott esetben áldozatot?
Nem hiszem, hogy a társadalomnak van olyan rétege, aki ki tud vagy ki szabad maradjon ebből az egész folyamatból, és ilyen szempontból egy állatorvosi ló a Velencei tó, az egész országban tapasztalható vízzel kapcsolatos kérdések és krízisnek egy nagyon jó példája. És ha egyet ki lehet ragadni, én pont, hogy nem csak a szakemberekre gondolok, horgászszövetség, vízügy, nemzeti park, stb., helyi önkormányzatok és különböző szolgáltatók, hanem a lakosságra. Most is nagyon sok szó esik arról, amikor itt Pest megyei vízkorlátozás lép föl, hogy mit tehetnek az emberek, és nagyon fontos, hogy megértsék a természetnek a működését, hogy miért van erre szükség, miért törvényszerű ez.
Hát akkor komplex és hosszú távú stratégia kellene ahhoz, hogy fenntarthatóvá lehessen tenni a Velencei tavat, de erre van esély, erről is beszélgettünk Boromisza Zsomborral, a Mate tájvédelmi és tájrehabilitációs tanszékének tájvédelmi és élővilágvédelmi szakértőjével, és nem maradt más hátra, mint a búcsúzás. Munkatársaim Pilinger Marianna és Bényi Csaba, valamint a szerkesztő Gál Ilona nevében is köszönöm a figyelmüket. A mediaclick.hu-n hamarosan visszahallgathatják a teljes adásunkat, hamarosan kezdődik a délelőtt. Horváth Szilárd számít majd a figyelmükre, én pedig most búcsúzom. Törőcsik Zsoltot hallották. Viszont hallásra!
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Na figyelj! Az előző készlet. Rá, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.400.000.